túl mechanikus lenne azt mondani, hogy az északnyugati negyed és kész, két oldalról a vasút határól, a harmadik oldalról a park, negyedik oldalról meg a Rákospatak, ami kelet-nyugati irányba átszeli. Ennél valószínűleg egy sokkal jobb, izgalmasabb, differenciáltabb struktúrát kell neki majd adni. Reméljük a pályázók erre szolgálnak jó válaszokkal.
Reméljük meghallgatják.
Igen, igen.
Ezt a podcastot.
A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárba tiport a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.
Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán podcast új epizódja, én Takács Ákos vagyok. A mai műsorban visszatérünk Rákos rendező ügyéhez, amihez az apropót aktuálisan azt szolgáltatja, hogy a főváros a következő hónapokban egy nemzetközi tervpályázat keretében keresi azt a városépítész urbanista csapatot, akik a terület mestertervét elkészítik. A beszélgető társaim ehhez ma Dományi Bálint, építész, városfejlesztési szakember, a Rákos rendező projektiroda vezetője, illetve Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom fővárosi képviselőcsoportjának vezetője, illetve a Közgyűlés Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke. Sziasztok! Köszönöm, hogy sziasztok. Eljöttetek, és elfogadtátok a meghívást, és mielőtt belecsapunk Rákos rendező nyilván fényes jövőjének a kitárgyalásába, meg elképzelésébe, egy definíciós segítséget kérnék kezdésként, mert mi itt majd magától értetődően beszélünk arról, hogy itt egy mesterterv pályázatról van szó, de szerintem érdemes tisztázni azt kezdetben, hogy mit is jelent pontosan ez a műfaj, illetve hogy ebben az esetben mit vár el a pályázati kiírás, vagy a kiíró. Nektek ugye a Budapesti Fejlesztési Központ idejéből van már budapesti tapasztalatok az ilyen pályaművek szerkezetéről, tartalmáról, hiszen a Déli Városkapu per Diákváros pályázaton is mestertervet kellett készíteni, egy hasonlóan hatalmas és nyilván összetett területre. És miben különbözik egy ilyen kiemelt, a város jövőjéről alkotott képzeteinket is formáló városfejlesztésre elvárt városrendezési terv egy mondjuk egy ilyen normatív szabályozó jellegű városi vagy kerületi szabályozási beépítési tervtől?
Ez egy elég szertágazó kérdés, amire rögtön hatféle válasz. A mesterterv az a magyar gyakorlatban egy elég ritkán alkalmazott terv, nem igazán honosodott meg a gyakorlatban, viszont a külföldi városfejlesztési gyakorlatban, Angol-Szászországban különösen, de egyébként a kontinentális Európában is abszolút elterjedt. A lényege az, hogy egy városrész fejlesztésére egy átfogó koncepcióterv készül, ami felölel minden egyes lehetséges szakágat, a környezetrendezéstől, a épületek telepítésén keresztül, a közterület hálózat burkolat minőségeinek meghatározásaig egészen részletes szintig lemegy. Adott esetben kiegészül tervezési útmutatókkal, praktikus segédletekkel, annak érdekében, hogy onnantól minden egyes további tervezésnél, a fejlesztés minden egyes ütemében tartani lehessen az itt megadott irányt. Ennyiben tud többet egy normatív településrendezési eszköznél, ami csak egy elvi keretrendszert ad ahhoz, hogy egyébként hogy lehetne eljárni, de nem megy le ilyen részletezettségig.
Mondjuk úgy, hogy egy ilyen mesterterv az konkrétan definiálja azokat a szinergiapontokat, amik egy ilyen városrendezés során lesznek, tehát mondjuk azt, hogy legyen egy, nagyon egyszerűen fogalmazva, legyen egy központi park mondjuk a közepén, ahol minél több lakás néz, és hogy egy autómentes nagy közterület, ezt egy, és hogy milyen alakja legyen, hogy nézzen ki, hogy illeszkedik ez jól a benapozottság szempontjából, a város szerkezet, a szomszédos kerületrészek, a közlekedési folyosók szempontjából ez hogy ideális. Erre nyilván 10 építészirodának az, hogy 10 válasza van. Éppen ezért a jogszabályi típusú városrendezési szabályozás az ezt nem definiálja ilyen pontosan általában, hanem ráhagyja egy fejlesztőre. Ami, hogyha egy magánfejlesztő, akkor nyilván próbál jót csinálni, de azért a profit az elsődleges érdek, ami el fogja dönteni, hogy ott mit csinált, tehát a lehető legjobban meg fogja építeni, és a lehető leginkább ehhez optimalizál. míg, és lehet, hogy ő csak a sajátját nézi, és már az túloldalit nem, mert az már nem az ő telke, míg egy mesterterv az egész városrészt egyben nézi, egyben próbálja optimalizálni, ilyen mélységig elmegy, tehát bőven definiálja konkrétan azt, hogy a tömbök hogy néznek ki, mekkorák a házak, hol vannak, a közterületek hogy néznek ki, tehát ahogy Bálint is elmondta, sokkal mélyebbre megy, mint egy ilyen jogszabálytípusú városrendezési szabályozás, és abban az esetben, hogyha megrendelő a közféle, már pedig itt ugye erről beszélünk, akkor jobb esetben is itt ez a célunk, a közérdek maximalizálása is szempont. Nyilván valahol a profit annyiban bejátszik, hogy nekünk is ezt, hogy mondjam, üzletileg működtetni kell, tehát nyilván közpénzből nem tudja felépíteni a főváros az összes lakást, be kell majd ide vonni profit érdekkel bíró magánfejlesztőket, de a lényeg az az, hogy a közérdek egyáltalán megjelenik, és reményeink szerint irányítani tudja ezt a beruházást. Ebben látom én a legnagyobb különbséget az eredeti arab koncepcióhoz képest, ami nyilvánvalóan egy globális befektetői magánérdek által vezérelt városrendezés lett volna. Itt pedig próbáljuk mind a funkciók tekintetében, mind a város szerkezet tekintetében behozni a közérdeket, és ebben különbözik ez. Még annyit hagyd tegyek hozzá tervpályázat kapcsán, hogy ezt valószínűleg nem sokan tudják a hallgatók közül, hogy azért valójában ez egy speciális közbeszerzési forma. Most innentől nagyon unalmas jogászkodás jön, de ha van türelme a hallgatóknak ezt végighallgatni, amit most mondok, megértik, hogy miért fontos ez. Magyarországon, és ez nem példanélküli más országokban sem, néhány szakma bír olyan lobbyerővel, mondjuk így, hogy elérje azt, hogy minőség alapon is választhassanak a vevők, ne csak ár vagy korábbi referenciák alapján. Mondjuk, ha kivitelezőt választ a közféra, most a politikai töltetét tegyük félre, meg ennek a koncentrációját, de normál esetben is, ugye nem azt nézzük meg, hogy kinek milyen munkagépe van, és kinek, ki hogy ténylegesen hogy építi meg, hiszen nincs megépítve a mű, hanem a múltjából próbálunk következtetni, az árból és esetleg a kivitelező múltjából következtetünk arra, hogy ki a jobb. Ilyen típusú tervpályázatok esetén meg lehet azt tenni, még egyébként művészeknél is lehet ilyet, azt ritkán alkalmazza nyilván a magyar közféra, hogy minőség alapján a konkrét szállítandó mű minőség alapján lehet dönteni. Tehát itt nem önmagában az alapján döntünk, sőt, pont nem az alapján döntünk majd, hogy kinek milyen referenciái vannak, csak az számít, hogy be lehessen jutni egyáltalán ebbe a körbe, és nem az ár dönt, az is nyilván megvan, hogy maximum mennyit fizetünk, tehát bármennyit nem lehet kérni, de nem ezek döntenek, hanem az a reményeink szerint 12 építész, iroda vagy konzorcium, aki majd tovább jut a második fordulóba, ők beadnak 12 különböző tervet Rákos rendezőre, nem elméleti tervet, nem múltbéli munkát, nem portfóliót, nem szépelgést, nem árat, 12 konkrét, kidolgozott mesterterv koncepciót adnak be Rákos rendezőre, amiket a zsűri össze tud egymással hasonlítani, és úgy dönt ezek közül, hogy nem tudja, hogy melyiket kiadta be. Tudja, hogy melyik a 12 induló pályázó, de nagyon szigorú titkossági követelmények vannak, amiket ha valaki megszeg, akár megrendelői, akár szállítói oldalon, az a rögtön kizárást jelent jogi értelemben. És ugye ez azért fontos, mert így tényleg minőség alapú döntés lehet hozni, és ez nagyon ritka a közszférában, egyszerűen pont a közbeszerzés más ágazatokban alkalmazott logikája miatt.
Bálint, hozzá akartál tenni.
Igen, még a mestertervhez. Mondanék két példát, hogy két látszólag összefüggésnél is kiragadott példát, hogy miért érdemes ilyen elmélyült koncepciótervet csináltatni egy területre. Példának okáért, ha van alapesetben egy helyépítési szabályzat, ami megszabja, hogy minden egyes építési teleknek azonos építési jogai legyenek, mert hát ugye nem lehet egyik telek tulajdonost hátrányos helyzetbe hozni a másikhoz képest annak, adott esetben az az eredménye, hogy az így a telekre kerülő épületek, azok benapozottság szempontjából zavarják egymást. Szélsőséges esetben azt is jelentheti, hogy konkrét lakások nem elégítik ki az előírásokat, de mindenképpen azt jelenti mondjuk, hogy a hátrébb vagy árnyékoltabb helyen lévő épületek, telektömböknek a napenergia felhasználási potenciálja hátrányosabb lesz, kisebb lesz, mint mondjuk a említett park mellett álló, be nem árnyékolt épületeké. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen rejtett kockázat, hiszen amíg nem kerül sor az adott építési beruházásra, addig nem derül ki, hogy ez a potenciál hogy néz ki. Viszont egy mestertervezés során ezt a szempontot sok egyéb mellett előre le lehet modellezni, meg lehet vizsgálni, és úgy lehet telepíteni az épületeket, hogy ezeket a hátrányokat adott esetben kompenzálni lehessen. Konkrét példa, a rotterdami főpályaudvar, aminek a átépítése körülbelül 12 évvel ezelőtt zajlott, annak egy poligonális mintázatú üveg tetőszerkezete van, egy nagy csarnok a vágányok fölött, amikben azonban vannak látszólag önkényes kihagyások, oda nem került egyébként napelempanel, és azért nem került, mert tudták, hogy a későbbiekben fölépítendő, mostan a Vaszek fölépült magas házcsoport, ami tőle délnyugatra kerül, az bizonyos napszakban úgyis árnyékolni fogja, tök fölösleges oda napelemeket telepíteni. Tehát jó előre tudták a pályaudvar beruházásnál ezzel mérsékelni a kockázatokat, becsökkenteni a költségeket. És ugyanez a helyzet tud lenni mondjuk a szennyvízelvezetésnél. Ha tudható, hogy a egyik telekre reálisan csak kevesebbet lehet építeni, mert az elmélyült tervezésnél, a tömegek telepítésénél nem lesz egy olyan magas paraméterekkel beépíthető telek, nem kerülhet rá annyi színterület, nem kerülhet rá annyi lakás, akkor eleve úgy lehet mondjuk a szennyvízvezetéket méretezni, hogy ezeket a eltéréseket figyelembe veszik. Nem kell az egész városrészt az elképzelhető paraméterek legmagasabb értékére méretezni, ami adott esetben azt jelenthet, hogy a végén egy fele akkora átmérőjű szennyvíz főgyűjtő csatorna is elegendő, aminek azért a beruházási költségei eléggé meghatározóak tudnak lenni.
Parkolás és kiskereskedelem, mind a kettő ilyen, és talán ugyanúgy, amiket a Bálint mondott, könnyen meg lehet érteni, hogy mi a rendszer szintű logika. Parkolás. Ugye azt mondja a mai építési szabályozás, ami egyébként egy meglehetősen elavult és káros szabályozás, de Lázár Jánosék újra installált építészeti törvénye e tekintetben is a 70-es évek Amerikájába repít minket vissza, hogy minden egyes telken belül biztosítani kell az adott lakásszámhoz tartozó parkolási igényt, ez ma jelenleg egy lakáshoz egy parkolóhely, és elég erős korlátok vannak abban, hogy ezt a telken kívül hogy lehet biztosítani, nagyon nehezen. Ez pedig azt jelenti, ugye eleve egy érdekes kérdés az, hogy kell ennyi parkolót építeni ott, ahol jó a tömegközlekedés. Ezt önmagában egy mesterterv nem oldja meg, mi Rákos rendezőn szeretnénk, hogy ne kelljen, de ez egy másik téma, beszéljünk majd róla, hogy van idő. De ha azt is nézzük, hogy van egy adott minimális parkolószám, amit meg kell építeni, mondjuk a bécsi mestertervezésben, a bécsi hasonló rendező pályaudvarok ilyen lakhatási célú beépítésén azt a logikát követik, hogy koncentrálják ezeket a parkolókat. Egyrészt azért, mert a terület szélein így azért kisebb költsége lehet sok parkolót fölépíteni egy föld fölötti garázsban. Ezt a magyar építési jog nem igazán engedi meg amúgy, mert hogyha telkenként nézzük, egyrészt nagyon ritkán van olyan, hogy egyszerre épült több ingatlanfejlesztő, azok ismerik egymást, jogilag egyszerre engedélyeztetnek, és mondjuk együtt megállapodnának abban, hogy egy helyen legyen a garázs, és akkor senki nem még garázst épít a háza alá. Ugye ez eleve nagyon ritkán jön elő magától. De másrészt nem engedi meg a magyar építési jog, hiszen az adott telken vagy annak nagyon szűk rádiuszában kell a parkolást biztosítani. De ha van egy mesterterv, ami eleve úgy tud számolni, hogy koncentrált garázsok jönnek létre, akkor valójában egyrészt kevesebb is elég, hiszen nyilvánvalóan mindegyikben van valamennyi rugalmasság, másrészt olcsóban meg lehet építeni a föld fölött, hiszen ma nagyon gyakran olyan helyeken is azért épül még garázs, mert a telken belül kell megoldani, az pedig csak föld alatt lehet, ez pedig a létező legdrágább technológia, ugye egy ilyen parkolóhely legalább 10 millió forintba kerül a föld alatt Budapesten, ezek beleárazódnak a lakásba, hiszen mivel minden lakáshoz kell építeni, ezek önmagába feltolják 10 millióval a budapesti lakásárakat, és erről nem beszélünk eleget. Nyilván, hogyha ezt föld fölött meg lehet építeni koncentráltan, akkor egyrészt ez olcsóbb is tud lenni, és van egy másik hatása, amiről a bécsiek nyíltan beszélnek, mint policy, tehát a lakásoktól mért átlagos távolsága a villamos megállóknak, az ne legyen több, mint a parkolóhelyeknek. Tehát magyarul, ha a parkolók is úgy vannak elszórva, mint egy ilyen nagy területen a villamos megállók, hogy csak néhány van belőle, akkor hirtelen a minden egyes ajtótól mért rágyaloglási távolság átlaga, az körülbelül annyi lesz, mint a villamoshoz. Magyarul egy átlagos lakó nem fogja azt érezni, hogy az autó közelebb van, hiszen a lift levisz, és azért akkor autóval megyek. Tehát ez valójában indirekt módon a tömegközlekedést előnyben részesíti, és mivel a kerékpár az pedig minden házban tárolható, ezért a bicikli lesz a legközelebb tárolható eszköz. És akkor ezzel összefügg a kiskereskedelem, ehhez még egy mondat, hogy ma, ha nem írja elő szabályozás, akkor épp az előbb elmondottak miatt a budapesti ingatlanfejlesztőknek a földszinti legjobb hasznosítás az parkoló. És ha megnézzük mondjuk a Budafoki úti lakóparkokat, látjuk, hogy a földszinten parkoló van. Hiszen ott akkor legalább az már föld fölött van, az olcsóbb, a kiskereskedelmet meg úgyis nehéz kiadni, meg csak baj van vele. Tehát a parkoló egyszerűen jobban megtérül. Na most, ha azt akarjuk, hogy élő, vibráló kiskereskedelem legyen egy ilyen negyedben, akkor egyrészt ezt szabályozni kell, és azt is valami életszerű módon kell kialakítani, és ha egy ilyen új negyednek a főutcáját, vagy a fő városközpontját úgy képzeljük el, hogy ez egy élő, kereskedelmileg aktív városnegyed, az ugyanúgy meg kell tervezni, mint egy plázát. Egy plázánál az egy szaktudás, hogy mennyi nagybolt van, közepesbolt, kisbolt van, mennyi van, ami élelmiszerboltnak alkalmas, mennyi, ami ruhaboltnak, mennyi, ami kisboltnak, most nem megyek bele ennél részletesebben, konditeremnek, egyébnek. Na most, hogyha egy városnegyed mestertervezése központilag zajlik, akkor ezt ki lehet találni rendszer szinten, hogy hol van az élelmiszerbolt, hol vannak a kisebb és nagyobb boltok, és hogy lesz ez egy élő negyed. Ma Budapesten ezt új építésnél szinte senki nem tudja megcsinálni jól, mert házanként nézik, most vagy nem is építenek, vagy ha építenek, akkor valami kicsit. Tehát, hogy az a típusú kereskedelmi élettel való megtöltése egy utcának, ami persze nagyon nehéz a 21. században a házhoz szállítás és egyáltalán az utcai kiskereskedelem válsága miatt globálisan, hogy ezt meg tudjuk csinálni, az egy nagyon-nagyon átgondolt és jó tervezés kell. Nem is tudunk rá igazán, talán ahol ezt megcsinálták egyébként, de ott is volt mesterterv valójában, csak egy ingatlan fejlesztő csinálta, az a Corvin negyednek a szabad oldali, vagy a szabadtéri része, ahol az a fő sétány, most lehet kritizálni építészetileg, de valójában ott volt mesterterv, nyilvánvalóan az egész Corvin negyedre, és láthatóan a földszint ki lett találva, hogy ott éttermek, egyéb boltok milyen ritmusban kövessék egymást. De ez nagyon ritka, ott is mutatja ezt, hogy egy mesterterv ezt el tudta érni, mi is nyilván azért csinálunk mestertervet, hogy legyenek ilyen élővárosközpontok rákosrendezők.
Egyébként a parkolás esetében, hogyha ez úgyis biztos, hogy kardinális kérdés lesz az egész projektelet, szóval mondjuk hogyan kell elképzelnem ide a rákosrendezőre konkretizálva, mennyit kell sétálnom a parkolóig a lakástól?
A rákosrendező az hosszában, tehát észak-déli irányban meglehetősen nagy terület, de igazából vasút két lebenyre vágja, ebből a keleti, tehát a Zugló nagyobbik része felé eső, az viszonylag keskenyebb, az olyan 200-300 méter széles még a legszélesebb pontján is, de majdnem 2 kilométer hosszú. A másik, a nyugati oldal, ami Angyalföld felé esik, az inkább egy olyan 300-400 méteres, helyenként talán 5 is, amit körülbelül megfelez a vasúttörténeti parkba vezető vasúti vágány, ami részben töltésen halad keresztül a területen. Tehát tulajdonképpen 3 flekkre bomlik a terület. És ebből, ha csak a nagyobbik nyugatit vesszük, az is azt jelenti, hogy ha a területrész két szélén vannak közutak, és mellettük parkolóházak, akkor egy olyan 200-250 méter oldalirányban az, amit a legtávolabbi terület közepén lévő ingatlantól sétálni kell. Egyébként előbb nem hangzott el, de ennek a bécsi és másutt is alkalmazott policy-nek van még egy nagyon jelentős hozadéka. Azáltal, hogy az egyes épületek alá nem kerül parkoló, nem kerül mélygarázs, így az autók sem mennek be nap, mint nap odáig, tehát nem keresztezik a lakóterületet autóforgalommal. Nyilván a tűzoltó meg a költöztető az rákosrendezőre is behajthatna, mint ahogy Bécsben is behajthat, de legalábbis napi szintű autóforgalom nem penetrálja ezeket az utcákat, tehát azok sokkal biztonságosabbá és vonzóbbá tudnak válni a gyalogosok számára.
Azt foglaljátok össze, vagy azt nézzük végig, hogy mik azok a kulcspontok. Ugye most van egy kiírás, tehát azért elég magas fokú az előkészítettsége ennek a pályázatnak, ugye itt nem egy ötletpályázatról van szó. Korábban is számos anyag készült azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak ezen a területen. A fővárosnak is volt, gondolom erre építettetek, vagy felhasználtátok ezeknek a dokumentumoknak a, nem tudom, tanulságait, meg eredményeit. És az a kérdés, hogy nagyjából hogy is néz ki ez a terület, milyen adottságai vannak, mik azok a fő kulcspontok, csomópontok, mind fizikailag, mind pedig elvi értelemben, ami szervezi majd ennek az új városrésznek a szerkezetét, mihez kell a pályázatnak igazodnia, mik ezek a kritériumok. Szerintem ezt nézzük végig, azért is, mert láttam most, hogy, és biztos lesz is még a következő hónapokban több bejárása a területnek, hogy az nagyon érdekes vagy fontos szerintem, hogy ezek a területek hiába vannak kulcspozícióban, és ugye ezt minden alkalommal azok, akik ezzel szakszerűen foglalkoznak, elmondják, hogy milyen aranytartalékokat jelentenek ezek a rozsdaövezeti területek, de közben a városlakók többsége számára ezek ugye tulajdonképpen valamifajta ilyen a városon belüli vadonként felfedezetlen területként gondolhatóak el, vagy képzelhetőek el, nem igazán része a várostudatunknak egy ilyen terület, úgyhogy járjuk végig azt, hogy egyrészt milyen jellege van, és hogy mit várunk, vár a kiíró ettől a területtől, meg a pályázóktól.
Szerkezeti értelemben ez a körülbelül 150 hektáros terület, ez alapvetően a vasút határozza meg ma is. Régen ugye beszőtte az egészet, aztán visszavonult gyakorlati értelemben, a felhagyott vágányokat pedig részben benőtte a bozót. De a vasút az marad, és a jövőben is a legfontosabb észak-déli tengely lesz a területen keresztül.
Hány vágány marad?
Ez szakaszonként változik, de annyit lehet mondani, hogy 60-70 méter széles sávot a vasút a jövőben is igényelni fog. Ez a mondjuk rákosrendező állomásnál, aminek a jelenleg ismert tervek szerint 4 szigetperonja lenne, Ez 10 vágány, de tőle északabbra inkább 14. Tehát ennek a területnek a két oldalát lehet fejleszteni, ami viszonylag könnyen fejleszthető abban a szempontból, hogy a tulajdonviszonyok egységesek, kevés kivétel van, csak néhány kisebb beékelődő telek van a Tatai út környékén. Igazából a talajszennyezettsége sem kritikus, korábban a sajtóban elterjedt hírekkel ellentétben itt foltokban van gázolajszennyezés, de semmi olyan vészes, amit ne lehetne egy-egy építési ütemben helyi talajcserével orvosolni. És ami végül is gátló tényező, vagy befolyásol, az az, hogy felnőtt egy komoly erdő a területen, ami ugyan jobbára mindenféle invazív meg gyomfajokból áll, de azért értékesebb fák is keveredtek közé, és mostanra összességében egy értékes zöld felületi borítottságot ad, igazából Pestnek ezen a táján az egyik legjelentősebbet. Tehát ezt valamilyen fokon meg kell őrizni, és bele kell építeni az új város részbe.
A park helye az épít, gondolom erre a...
Igen, tehát a pályázatban az lesz az elvárás, hogy a parkot alapvetően oda tervezzék, ahol egyrészt van hozzá most is növényállomány, aminek az értő óvatos átalakításával, kiválogatásával, megtartásával ezt viszonylag kis beavatkozása parkká lehet alakítani. Másrészt természetesen oda tervezzék majd, ahol a városba bele tud szervesülni, folyamatosan együtt tud vele élni. A területen igazából egy valami van, ami megtartandó és érték, és ez a vasúttörténeti park, a terület északnyugati sarkában egy 7 hektáros területen működő skanzen és kiállítóhely. Ez már 2000 óta ott van, önerőből apránként fokról fokra fejlesztették, és majd abszolút vonzó helyszín, évi 100-120 ezer látogató keresi fel az állandó kiállításokat, meg az oda szervezett mindenféle rendezvényeket. Tehát, hogyha ez nem lenne, akkor ki kéne találni. Nagyon nagy szerencse, hogy a belvárostól legtávolabbi csücskében a területnek működik valami olyasmi, ami egyszerre vonzó, család és gyerekbarát, nem zavaró funkció, és eközben pedig ad egy identitást a területnek. Tehát, hogy ez pontosan az, amit hasonló helyzetben nagyon lámpással keresnénk, itt viszont megvan, adott és működik. Egyébként a vasútörténeti parkot az ellehetetlenülést fenyegette a Maxi Dubai kapcsán, mert hogy a tervek arról szóltak, hogy elvágnák a vasúti kapcsolatát a nyugati pályaudvar felé, aztán valami tekervényes módon északról meg lehetne ezt oldani sok milliárdos beruházással, amit valószínűleg soha senki nem tett volna meg. A fővárosi álláspont az, hogy ezt megtartjuk, és a terület hosszában egy észak-déli lineáris parkba szeretnénk integrálni.
Tehát lesz olyan lakás, ami ugyan egy lineáris parkban lévő, rendszeresen nem használt vágányra néz, de hétvégén egy-egy gőzmozdonyot el fog haladni. Ezt mindenki eldöntheti, hogy ez felértékelő vagy leértékelő hatással van az ingatlanokra. Az én szememben felértékelő, de valószínűleg nem vagyok ebben reprezentatív minta. Amikor azt mondtuk az arab befektetés kritikájaként, hogy a vasúttörténeti parkot meg kell menteni, és nem lehet beletörődni abba, hogy az ellehetetleníti ezt, azt komolyan gondoltuk, és most a főváros annyit fog tenni, hogy mivel a mi területünkön van a BKV, valószínűleg át fogja venni kezelésbe ezt a vágányt, tehát még ugyanúgy tudják használni a MÁV vonatai, de meg fogjuk tartani azt, hogy a vasúttörténeti park meg tudja közelíteni a vasúti hálózatot.
Adottság még az, hogy van mellette két kerület, ebből Angyalföld az rohamosan átalakul, fokról fokra, telekről telekre épül be viszonylag intenzíven társasházakkal. Az uglói oldal viszont sajátos helyzetben van, mert az a Szőnyi úti teleksáv, az a M3-as autópálya építése óta le van vágva Zugló többi részéről, holott egyébként ugyanolyan telekszerkezetnek ugyanolyan épületállománya volt, mint mondjuk az Ungvár utca környékének. Ez az, amit mostantól Rákos rendező felé tud gravitálni. Az előbb említett keleti terület féllel kell összeszőnünk úgy, hogy ott valami élhető, barátságos, kisvárosias karakter alakuljon ki.
Éppen ezért a tervpályázat nem csak a főváros tulajdonában álló területekre szól, hanem egyel kiterjesztőben írtuk ki. Nyilván részletes terveket a saját telkünkre kérünk, de a város szerkezeti típusú átgondolást a pályázóktól kérjük ezekre a területekre is, egészen az M3-as autópályáig, vagy befelé a Városliget, Kacsó csomópont, tehát a Hungária körúti, Nagy közúti csomópont vonaláig, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minden ponton ezt bele szőjük, hozzávarjuk a meglévő városszövethez, és sok területen úgy lehetséges, csak hogy nem pont a Rákos rendező megvásárolt területén van ez a forrasztási pont, hanem egyel arrébb. Tipikus példa mondjuk, tehát ha elképzeljük a Biodóm állatkert térségét, ott ugye elindul utána egy elég hosszú senki földje, ami a Városliget külső kijárata, ez a szörnyű autópálya csomópontszerű, de nem autópálya, hanem városi közúti csomópont, ami az M3-as és a Hungária csomópontjában van. Ott akkor ez az átmeneti BVSC környéki terület, aminek egy része sportpálya, de egy része ilyen parkoló, meg elhagyatott terület. A túloldalán van egy ilyen 70-es évekből maradt közlekedési csomópontunk a kisföldalatti végállomáson áll, ami szintén messze elmarad a lehetséges potenciáltól, és ezek mögött kezdődik Rákos rendező. Tehát miközben ez légvonalban az UNESCO világörökségi területtől, a Városliget területétől 1 kilométerre már Rákos rendezőn vagyunk. Tehát valójában ezért mondjuk azt, hogy Európa egyik legjobb potenciállal bíró rozsdevezetét vette meg a főváros, és tudjuk fejleszteni, és már réges-rég ez valóban egy aranytartalékként kellett volna kezelni az államnak. Aközben ez az 1 kilométer az azért sincs benne a városi tudatunkban, mert egy áthidalhatatlan akadályokkal teli terület. Tehát ha azt szeretnénk, hogy ténylegesen ez összeforjon a belső várossal, nem direkt nem belvárost mondok, mert azért az még nem pont itt kezdődik, ahhoz az egész tervpályázatot egyáltalában kell kírnunk, és ezeket a kapcsolódási pontokat akár a Rákospatak mentén, akár az oldalra, a két kerület felé, akár befelé a belváros felé, ezeket ki kell találni ebben a tervpályázatban.
Igen, kérdezted, hogy milyen szerkezet alakulna ki ebből. Ennek a struktúrának a legmeghatározóbb pontja a Rákos rendező vasútállomás környéke lesz. Egyrészt azért, mert nagyjából a mai helyén marad az állomás, csak nyilván, hogyha megtörténik a vasútfejlesztés, akkor nem a jelen gyalázatos állapotában.
Ezt a nem vonattal ingázok kedvéért mondom, ez az a sorompó, ahova ki van írva, hogy most tudom, hány percig zárva
34.
tartható? 34 percig zárva tartható. Lehet, hogy sokan inkább így szembesülnek vele. Ez a BVSC úszoda mögött van egy vasútállomás, amit nyilván akik ott ingáznak, tudják, hogy hol van, lehet, hogy a többi hallgató nem biztos. Ez gyakorlatilag a Nyugatitól az első megálló, hogy Vád felé megy a vonat, hát, nem tudom, 4-5 percre a Nyugatitól vannak ott az elővárosi vonatok. Tehát egy jó helyen lévő hely, de majd olyan vasútállomáson, ahol gyalog, hogy nem azt érzi az ember, hogy a budapesti belvárostól 4-5 percre szállt le, hogyha ott leszel.
És itt ugye egy közúti és villamos közlekedési alkalmas felüljáró épülne a Szegedi útnál, aminek, ha jól tudom, már meg is vannak a tervei.
Igen. Ezt anno a Budapest Fejlesztési Központnál kezdtük terveztetni, aztán annak megszűnése után államát vette. Vannak építési engedési tervei. Egy valami hiányzik ahhoz, hogy építési engedélyt kapjon, a 13. kerület tulajdonosi hozzájárulása, de egyébként egy éven belül építhető lenne, és szerepel is a közelmúltban aláírt főváros és állam között kötött infrastruktúra fejlesztési megállapodásban, hogy ezt az állam egy éven belül kivitelezésbe kell, hogy adja. Ez azért nagyon fontos, mert ez a Szegedi úti felüljáró és a hozzá kapcsolódó több mint 2 kilométernyi villamospálya, meg kerékpárút, meg közterületépítés. Ez az, amivel Angyalföld és Zugló összeszövődik, úgyhogy közben Rákos rendezőnek ezt a központi helyét, súlypontját is érinti. Tehát a vasút, a villamos, és harmadikként pedig a kisföldalatti meghosszabbítása az, ami itt létrehoz egy intermodális csomópontot, ami köré egy sűrű, nagyvárosias alközpontot tudunk szervezni. Tehát Rákos rendező az nem parkfejlesztési beruházás, majd ha arra kanyarodik a beszélgetés, akkor a parkról is tudunk részletesebben beszélni, de nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ez egy városi szövet létrehozására irányul, helyenként sűrű, helyenként abszolút urbánus karakterű, pont azért, mert azokat akarjuk megcélozni, akik a városi életmódot keresik. Aztán a kevésbé intenzív része nyilván elcsitulhat kisvárosias léptékre, de ezen a részen, ahol a legkönnyebb, a legjobb az elérhetőség, a jobban elérhetik a környező kerületekben élők és a vonattal érkező ingázók. Itt mindenképpen szeretnénk besűríteni.
Ugye ahhoz, amit Bálint mondott, egyet hagyd lépjek vissza. Ugye amikor a Rákos rendező mestertervezésének előképe, tehát magyarul egy ilyen még nem bevont építészek, hanem így a közszféra által végzett funkcionális gondolkodás zajlott arra, hogy mit is kéne ide tenni, akkor arra jutott mind a főváros, ez még egyébként a tarlós időszak vége fele volt, mind az állam, akkor még mi ott dolgoztunk a Bálinttal, és mi dolgoztunk ezen pont a Budapest Fejlesztési Központban, hogy alapvetően azt kéne Rákos rendezőre tenni, amiből hiány van a városban, ez két dolog, lakás és zöld. Budapest küzd azzal, hogy lakhatási válság van, ugyanakkor az épülő lakások nagyon sokszor az autózásra épülő külvárosi sok szempontból fenntartatlan városi modellt hozzák, még ha nem is kertvárosi a szétterüléssel, de ezzel a külvárosi lakópark jellegű dologgal. Az a típusú belvárosias, sűrű, jó kis kereskedelemmel bíró, minőségi közterületekkel bíró, zölddel körülvett városrész, ami mondjuk a budapesti történeti belvárosra jellemző, ilyennek a korszerű verziója nem sok épül Budapesten. Ha megnézzük ezeket a bécsi példákat, gyakorlatilag Bécs arra törekszik, hogy legyártsa újra ezeket a városnegyedeket, ahol belváros, jó minőségű belvárosi életet lehet élni, most nagyon leegyszerűsítve. És nyilván ennek van egy megfizethetőségi aspektusa is, hogy a főváros szeretné azt, hogy minél több olyan lakás legyen ebben, ami megfizethető, itt legalább egy 20%-os arányt tűztünk ki ekként. Ezeket a célokat, tehát hogy itt mennyi lakás legyen, 8-10 ezer lakás, mennyi zöld, és hogy lehetőleg nagyon más funkció, ne? Tehát mondjuk felhőkarcoló, luxus bevásárlóközpont és hasonló funkciók, amiket az arabok ide álmodtak. Ezt a főváros még jóval azelőtt rögzítette, mint hogy megvettük volna ezt a telket. Tavaly decemberben még jóval azelőtt, hogy aláírták volna az arabokkal a szerződést, Karácsony Gergelyel volt egy közös előterjesztésünk a fővárosi közgyűlésnek, ami akkor még az állami projekttel szemben rögzítette azt, hogy a főváros mit szeretne itt látni. És onnan látszik, hogy ezt komolyan gondoltuk, hiszen akkor semmi esély nem látszott arra, hogy a fővárosnak ehhez köze lesz, hiszen nem tudtuk, hogy van elővásárlási jogunk. Ezt akkor rögzítettük, a közgyűlés elfogadta, néhány hónappal később ugye a főváros tudott élni ezzel az elővásárlási jogával, megszerezte ezt a területet, és az akkor decemberben rögzített elveknek mindenben megfelel az a tervpályázati kiírás, amit most kiírunk. Tehát nem csak akkor gondoltuk komolyan, amikor kritizálni kellett, hogy mit csinál a kormány, hanem akkor is komolyan gondoljuk ezeket, amiket ott leírtunk, amikor most mi csináljuk. Ez szerintem egy fontos dolog. És valóban ez azzal jár, hogy itt egy lakóintenzív, ha úgy tetszik, belvárosias jellegű új városnegyed létrehozása a cél. És ugye, ha megnézzük a... Nyilván ez egy urbanisztikai közhely is, amit mondok, de ha megnézzük a budapesti fejlesztés történetet, abból is látszik ez, hogy jellemzően azok a legértékesebb ilyen területek, fejlesztési területek, ahol sugár és gyűrű irányú közlekedési folyosók keresztezik egymást. Épp most volt itt egy amerikai közlekedési szakértő előadást tartani, az urbanisztikai társaság nevében hívtuk meg. Arról a logikáról beszélt, amit itthon talán kevésbé használ még a közlekedés politika, hogy a városi elérhetőség önértékét is nézni kell. Ugye mindig más terminológiában beszélünk, de hogyha egy helyet elképzelünk, és megnézzük azt, hogy onnan mondjuk 45 perc alatt, ami mondjuk tipikusan nagyjából a maximális idő, amit az emberek ingázásról úgy szívesen eltöltenek, mennyi helyet lehet elérni, az nagyjából megadja a helynek a közlekedési önértékét, és nyilván egy fejlesztésnél is meg lehet nézni, hogy ez mennyire változik, ha mondjuk ezt vagy azt csinálunk a buszhálózaton, a villamoshálózaton. És csak azért hozom ide, mert hogyha az általunk elképzelt közlekedési infrastruktúra megépült, amit az állam vállalt, akkor ha rákosrendező közepére, nem a terület mértani közepére, hanem a terület városszerkezeti közepére, ide a vasútállomáshoz, amiről a Bálint az előbb beszélt, ez egy kicsit a déli súlypontjában van a területnek. Oda lerakunk egy ilyen pint, és megnézzük, hogy onnan 45 perc alatt mennyi helyet lehet elérni, az a város nagyon nagy részét le fogja fedni, hiszen egyrésztről a terv az, hogy idáig meghosszabbodjon a kisföld alatti, ezt az állam most már vállalta a főváros felé, vállalta az arabok felé, és egyébként de most már vállalta a főváros felé, és kifizeti.
Itt született egy szerződés. Tehát,
igen,
az állam vállalta.
Egyet hagyj lépjék hátra, és akkor visszajövünk utána a közlekedéshez. Tehát miután aláírtuk a szerződést az államból, hogy megvesszük a területet. Tehát magyarul az arab vevő helyére az általa megkötött szerződésbe, szó szerint abban a szerződésben belépett a főváros vevőként a budapesti közműveken keresztül, akkor ott három folyamat nyílt ki, amivel foglalkozni kellett. Az egyik a tervpályázat, hogy világossá tegyük, hogy mi mit akarunk, mert ugye fejlesztő tőkét csak úgy lehet bevonni, hogyha ugye végig azt mondtuk, hogy ne a magánérdek fejleszte a várost, hanem a közérdek mentén alakítsuk ki a város jövőjét, ehhez kell a tervpályázat, a mesterterv, ezután lehet fejlesztőket bevonni, erről beszélünk itt ebbe a beszélgetésbe. De volt két másik ág, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy szülessen egy megállapodás a MÁV-val a terület birtokba vételéről és az összes elvarrandó kérdésről, ez megszületett. Ennek a része az, hogy a bérlőkkel, a jogos használókkal mi történik, része az, hogy a jogtalan használókkal mi történik, része az, hogy a szeméttel mi történik, ott például már vállalt, hogy a saját szemetét elszállítja. Nyilván ez egy olyan hely, ahol nincs kapu és nincs kulcs, de hát előbb-utóbb a kulcsokat idézőjelben át kell vennünk, ez még nem történt meg. A másik út, és akkor ez a harmadik pont, ahol pedig az állammal meg kellett állapodni, az az arabokkal kötött szerződésből jött. Az arabokkal kötött szerződésben az szerepelt, hogy 800 millió euró értékben a terület közlekedési beruházásait, amik szükségesek, azt elvégzi a magyar állam, Ennek volt is egy nagyon laza definíciós listája, de nagyon laza, mármint hogy nem konkrét műszaki tartalom. Ha ezt nem csinálja meg a magyar állam, akkor nem kell a telket teljes értékűen kifizetnie a vevőnek. Tehát, hogy ennek van tétje ennek a történetnek. Viszont az is benne volt, hogy ha ebben nem sikerül megállapodni egy meghatározott határidőn belül, ami most járt le, akkor automatikusan visszavásárlási jogot kap a magyar állam. Tehát nagyon sokan azt mondták, hogy na, itt fog majd a főváros az orrába bukni, úgyse lehet megállapodni az állammal, majd akkor elviszik. Tehát mondjam, amennyi károgást mi ebbe kaptunk, és mondjam, egy részét nyilván nagyon is értem, az azért párját ritkító volt. Hosszas tárgyalás után végül a Bálinték előkészítő munkája nyomán a szakbizottságunk, aminek egyébként a Bálint is a tagja, elfogadta azt, hogy mi a fővárosi tárgyalási pozíció, ki részleteztük ezeket a nagyon lazán megfogalmazott szövegeket. Volt, ahol a főváros engedett, és azt mondta, hogy nekünk nem kell az, amit az arabok kértek. Mondok két óriási tételt ebből. Az egyik, az arabok azt kérték, hogy a repülőtérről, ha lesz gyorsvasút, az ne a nyugatiba menjen, hanem Rákos rendezőre, mivel mi nem akarunk ide 500 méteres tornyot és hotel negyedet, ezért ezt mi nem kértük. Illetve az arabok azt kérték, hogy a teljes vasútvonalat fedje le a magyar állam, ami egy bitang drága beruházás, hiszen itt tervonatok is járnak, ez egy elég komoly műtárgy lenne, gyakorlatilag egy vasbeton hidat kéne húzni végig a vasúti vágányok fölé. Nyilván szép lenne, jó lenne, de marha drága, mi pedig azt gondoltuk, hogy ezt inkább az általános városi közérdek érdekében hasznosítanánk ezt a forrást. Tehát, és akkor itt térünk vissza oda, ahol az előbb tartottam. Nagyon leegyszerűsítve három dolgot kért a főváros, és ezt aláírta a kormány, hogy ezt vállalja ezeknek a megépítését. Az egyik, hogyha még egyszer visszamegyünk oda, itt van egy PINA, a Rákos rendező vasútállomáson, itt vannak a legsűrűbb gyalogtávon belül, itt van több száz, több ezer lakás. Ezen a területen, akkor innen három irányba is lehet utazni kötött pályán, ad egy kis föld alatt idáig kijönne, meghosszabbítva a mexikói úttól, tehát be a belvárosba, Deák tér, Andrássy út felé lenne egy közvetlen belvárosi metrótengely, hogyha úgy tetszik, gyűrű irányba a hármas villamos, ami jön az Őrsvezért, Kőbánya, Őrsvezértere, Bosnyák tér felől, az a Nagy Lajos Erzsébet királyné sarkon nem balra fordulna a mexikói úton, hanem egyenesen átmenne az M3-as autópálya fölött a Kassai térnél, és elérni a kisföldatit, úgy, mint a mexikói úton, csak az új végállomását, és Rákos rendezőnél csatlakozna ehhez a negyedhez, és aztán folytatná az útját a Szegedi úti felüljárón a vágányok fölött, a Béketérnél, Angyalföldnél csatlakozna a 14-es vonalába, és innen két irányba tudna menni. Egyrészt gyűrű irányba tudna menni a Béke, Robert Károly, régi nevén Domus csomópontban jobbra fordulva a Göncárpád városközpont és az egyes az Árpád híd felé, tehát az egyesbe be tudna simulni gyűrűs logikán, egyenes irányba pedig be tudna menni a Lehel tér felé, ahol majd egyszer lesz egy Bajcsi Zsilinszky úti villamos, amivel akár szintén a Deák teret nyugati pályaudvar térségét el tudja érni viszonylag gyorsan. A harmadik pedig a vasút, hogy itt van egy sugárirányú vasút, ami ilyen Vác felől, itt megállnak a személyvonatok az esztergomi vonalról, a Veresegyházi vonalról, a Váci vonalról, Dunakeszi felől, és ezek a nyugatiba vannak pár perc alatt. Tehát egy elég széles lefedettséggel van itt kötött pályás közlekedés a terveink szerint, és mind a Szegedi úti villamos megépítését a híddal együtt, mind a kisföldati meghosszabbítását, mind a vasútnak a rendbetételét és az új Rákos rendezői vasútállomás megépítését most már szerződésben vállalta a kormány a főváros felé itt. És még egy gondolat ehhez, hogy itt egyébként ez már az én villamosos logikám miatt muszáj még hozzátennem, hogy ebben egy plusz potenciál van, hogy az a 69-es villamos, ami ma a mexikói útra megy Újpalotáról, egy elég, hát hogy mondjam, nem annyira a 21. század sikersztoriaként leírható villamosvonal, ami inkább így túlél, az ebben az esetben befordítható a Szegedi úti felüljáróra, és a Bajcsi villamosként bemehet a belvárosba, tehát magyarul simán előállt egy olyan helyzet, ahol van egy gyűrűs villamosvonal is itt, ami jön az Őrs felől, Bosnyák tér felől, és megy az Árpád híd fele, és van egy sugárirányú, ami jön Újpalottáról, átmegy Rákos rendezőn, és bemegy a belvárosba a Bajcsi villamos felé, a nyugati Deák tér, Kálvin tér fele. Tehát egy elég jó villamoshálózatot is lehet itt csinálni, ezt a megállapodás ezt konkrétan így definiálja, hogy ami ehhez szükséges minden vágány, váltó, stb. Azt a magyar államnak fizetnie kell.
Összértékben meg sok szempontból jelentőségüket tekintve is valóban ez a három legfontosabb állami vállalás, amit sikerült kitárgyalni, de azért vannak olyan kiegészítő elemek is, amik így jeleznek egy szemléletbeli elmozdulást, hogy mit is tartunk fontosnak ebben a projektben. Ebből a legfontosabb szerintem az, hogy van benne konkrétan tételesen felsorolva három zöld út, három olyan lineáris park, amelyek egyrészt ökológiai folyosót is jelenthetnek, másrészt pedig nagyon kézenfekvő, biztonságos, gyors, gyalogos, kerékpáros, futórolleres elérést biztosíthatnak a környező városrészek felé. Tehát Rákos rendező nem csak arra törekszünk, hogy városrészen belül legyen ez a fajta szelíd mobilitás meghatározó, hanem azt is, hogy aki távolabbra indul, az is el tudjon jutni a környező városrészekbe, és ez a három tengely az egyrészt a vasutat követné befelé, tehát a Vágány utca mentén és tovább, akár a nagy körútvonaláig, hogyha majd idővel átépül a Nyugati pályaudvar térsége is. Gyűrű irányban a Rákospatak mentén, ahol ma is van egy ilyen zöld út, csak pont ott van benne egy szakadás Rákos rendezőnél, ahol nem igazán lehetett keresztezni mindeddig a vasutat.
Meg az M3-ost.
Igen, és nem volt rá igazán jó műszaki megoldás. Most a vasút átépítése erre lehetőséget kínál, és az állami vállalások között szerepel is a pataknak a revitalizációja, természetközeli állapotú helyreállítása, és egy gyalogos kerékpáros tengelynek a keresztülhúzása területen, és a harmadik pedig a Andrássy tengely Hősök tere, Városliget és az előbb említett Kacsó-Pongrás csomópont felől a meghosszabbítandó föld alattit követve egy Rákos rendező felé irányuló gyalogos tengely, pedig ugyanek, Zuglóval is a Ligettel köti össze ezt.
És ugyanek az a lényeg, csak egy mondat, hogy azt szeretnénk, hogy a Rákos rendezői lakásokból, most akár futva, sétálva, nyilván az már ugye hosszabb táv, de akár rollerrel vagy biciklivel, autóforgalom keresztezése nélkül lehessen a nagykörútig bejutni. Azért ezt ízleljük, ezt a mondatot, ez nagyon fontos. Tehát a Nyugatinál, ott a pályaudvar és az irodaház között elindulunk kifelé, akkor a vasút mentén végig legyen. Ez nyilván ennek a Dózsától befelé első része nem a Rákos rendező projekt része, az majd egyszer a Nyugatival együtt kell megcsinálni, de a cél az, hogy elindulunk a nagykörúttól, mondjuk egy biciklivel, és gyakorlatilag ténylegesen közúti forgalom keresztezése nélkül egy végig a vasúttal párhuzamos zöld útvonalon, ami kicsit mondjuk a High Line előkép New Yorkból, vagy nyilván vagy csomó ilyen épült a világ mindenféle táján azóta, ki tudunk jutni a Rákos rendezői fejlesztési területre. Ez egy olyan plusz vonzerő a szelíd mobilitás felé ezen a területen, és nyilván, ha valaki nem tudom, reggeli futásra megy, vagy akár olyan szép az idő, hogy besétálna a városba, azért mondjuk a Nyugatitól ez mennyi 2-2,5 kilométer lehet a Rákos rendező közepe, tehát azért az is egy belátható fél órás, háromnegyed órás sét a Nyugatiig befelé, ami azért lehet olyan időjárás, hogy valakinek kedve szottyan ehhez. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez szintén azt, hogy ne csak fölépítsünk házakat oda, hanem hogy tényleg abban a várostudatban ez a terület belső területként becsatlakozni. És ugyanúgy gondoljunk rá, mint mondjuk a Terézváros külső részére, ahol most éppen egyébként ülünk ebben a stúdióban, amiről hát egyetemen úgy él a fejünkben mondjuk a Kodály körön térsége, hogy gyalog elindulunk a Deákról, fél óra alatt ott vagyunk, elindulunk biciklivel, 10 perc alatt ott vagyunk, része a városszövetnek, ugyanígy gondoljunk Rákos rendezőre is, hogy az így része ennek a kiterjesztett belvárosias városszövetünknek.
Egyébként a föld alatti meghosszabbítását, azt hogyan kell elképzelni? Az valahogyan a vasút hóna alatt csattogna a terület végéig, mert mint hogy a felszínen menne, tehát mi lenne a nyomvonala?
Nagyon sok a lehetséges felvetések közül, ha csak arra szűkítünk, ami műszakilag életszerű és megvalósítható, akkor is még van szabadságfok ebben. A tervpályázatban erre szeretnénk is kitérni, hogy mi történjen a föld alattival onnantól, hogy megérkezett Rákos rendező állomásra, egyébként a vasút mellé sorolva is felszínen, de hogy folytatódjon észak felé táblatban, az a pályázat tárgya lesz. Kézenfekvő igen a vasút mellett folytatni felszínen, egy északi táblati végállomásig, ami kerülhet valahova a Csáktornya Park térségébe, a Zugló peremére, a M3-as autópálya körvasútsori felüljárója közelébe, esetleg kerülhet a úgynevezett Marheggi hídi csomópont közelébe, ami a külső körvasútnak és a Váci vasútvonalnak a nagy és terjengős deltája, aminek a hasznosításán évtizedek óta agyalnak, de eddig nem született rá jó válasz. És az is elképzelhető egyébként, hogy érdemes átdobni a terület másik nyugati oldalára, mondjuk magas vezetésben, mert ott sűrűsödik a város, mert ott van a legtöbb potenciális
és
utas.
És ezek kombinálhatók is. Hogy nagyjából ameddig a kisföldalatti fixen ott van, ahol ma van, az a Széchenyi fürdő. A Széchenyi fürdő után mindenképp számolunk azzal, hogy létrejön egy új állomás a Hungária körút vonalában. Ez független Rákos rendezőtől abban az értelemben, hogy ezt amúgy is tervezte a város, mielőtt Rákos rendező fejlesztését elhatároztuk. Itt ugye az egyes villamossal kapcsolódna a kisföld alatti, ami hát ma is megvan, de azért aki azon az aluljáron sétált rendszeresen a mexikói útnál, azért az nem egy nagyon vonzó átszállási kapcsolat. Illetve amihez ez még tudna csatlakozni, hogy itt távlatban szerepel a MÁV terveiben, és ebben a Rákos rendezői megállapodásban is benne van egy új vasúti megállóhely a 100-as vasútvonalon, ami a Budapest, tehát az nem az, ami Rákos rendezőre megy, hanem ami jobbra fordul, tehát megy tovább Kőbánya, Kispest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, és egyébként a reptér felé. Ez azért is fontos, mert egyébként ezáltal egy átszállásról, ha ez itt létrejön, egyébként a reptér kapcsolat is meg lenne, mert a kisföldalattiról itt át lehetne szállni a reptéri vasútra egyszer távlatban. Tudom, hogy ez ilyen nagyon elvont már, de fontos. És elővárosi szempontból is ennek lenne haszna. Ezt követően a nyomvonal már lehet, hogy eltérne a maitól, és valahogy a BVSC területen keresztül nagyjából az egy fix lesz, hogy ezt hogy lehet elhelyezni, érkezni ez meg Rákos rendezőre a Szeged úti fölüljáró alá. Ugye ehhez az M3-as alatt át kell bújnia, mert ugye a kettő között ezt a mai mexikói úti csomópontot és a Rákos rendezőt az M3-as elválasztja egymástól, és akkor megérkezne ahhoz a közlekedési csomóponthoz, ahol ugye előbb mondta Bálint, van egy nagy vasút, elővárosi vasútállomás, ahol megállnak az elővárosi vonatok Esztergom, Rákos, Palota, Újpest, Vác, illetve Veresegyház Fót felől. Lényegében itt a vasútállomásnak kvázi az egyik peronja lenne a kis fölötti, nyilván összefogva egy közös vasútállomás épülettel ez a terv, és akkor e fölött menne át pont a villamos. Tehát ez egy tényleg komoly közlekedési csomópont lenne, ami egyébként azon túl is szerepül lenne, mint hogy itt van Rákos rendező, tehát ha elképzeljük azt, hogy valaki mondjuk jön be Dunakesziről vonattal, ami azért nem egy, ezt nagyon sokan csinálják, vagy Gödről, akkor itt tud majd átszállni egy olyan villamosvonalra, ami mondjuk elviszi a Göncárpád városközponthoz, és ha mondjuk a Váci úti irodákba dolgozik, akkor valószínűleg itt éri majd meg neki átszállni. Ma ugye be kell menni a nyugatiba, mert Rákos rendezőn, ha leszáll, akkor semmi nincs, és akkor nyugatiból megy kifele metróval, így ilyen esetben. Tehát számos olyan, itt a városi közlekedés és a vonatok között lesz egy csomó átszállás Rákos rendezőn, aminek semmi köze Rákos rendezőhöz. Tehát azért is érdemes ide egyébként jó minőségű városi funkciókat tenni, mert ha itt mondjuk van élelmiszerbolt, kávézó, stb., akkor ez egy intermodális csomópontként is, vagy hát, hogy mondjam, egy városi csomópontként is tud majd távlatban működni. És a kisföldalatti innen, ahogy mondta Bálint is az előbb, vagy tartja ezt a vasútmenti nyomvonalat, és úgy megy tovább, vagy lehet olyan is, hogy lábakra kerül, és akkor bemegy a terület közepébe. Azért az nyilván mérlegelendő, hogy ott ennek milyen zavaró, meg elvágó hatása van, tehát ezt végig kell gondolni alaposan, és a vége az pedig vagy a Rákos rendezői fejlesztési területen van, vagy adott esetben visszamegy az M3-as túloldalára, és azt a lakótelepet, ami itt a 74-es troli szolgálma ki, azt még elérheti, ezek opciók. Itt most mi alapvetően Rákos rendezőig gondolkodunk egy első ütembe. Tehát minden, ami mármint a vasútállomásig, minden, ami attól északra van, az inkább egy következő ütem kérdése. A mesterterv is, tehát a tervpályázat is foglalkozik ezzel, és a BKK most úgy tervezzük, hogy októberben vagy novemberben jön a fővárosi közgyűlés elé az, hogy a kisfüldi tervezési tenderét már kiírja a BKK, ami mire ott tervező lesz, meg lefut a közbeszerzés, addigra ennek a mestertervezésnek már van olyan eredménye, hogy azt inputként be tudjuk adni. Tehát itt már nem csak a tervpályázattal foglalkozunk, hanem a tervpályázat után következő tervezések előkészítése is zajlik, tehát a BKK pár hónappal föl fog zárkózni, és a kisfeladati tervezését el tudja indítani. Az egésznek van egy furcsa fonáki, vagy hogy mondjam, a logikáját a szerződésnek meg kell ehhez érteni, tehát nyilván az állam nem vállalt az arab befektető felé sem egy bíróságon érvényesíthető vállalást a közlekedési beruházásokra, tehát egyébként fura is lenne, meg hát nehéz is ezt elképzelni, hogy jön egy ingatlan vevő, és aztán nem tudom, a kúria kikényszeríti, hogy metrót kell építeni, miközben az állam már nem akar, tehát ez nyilván egy nehéz műfaj, vagy nem is nagyon lehet ilyet csinálni. Az a szankciója annak, hogyha az állam nem építi meg a közlekedési beruházásokat, hogy a vételárat nem, vagy csak nagyon-nagyon sokára kell kifizetni a vevőnek. Ez az arabok esetében így volt, és a mi esetünkben is így van. Tehát, hogyha és ugye ezek a beruházások azért szolgálnak közcélt messze túl a Rákos rendezőn. Tehát ezek közül a beruházások közül, amiket én felsoroltam, közlekedési beruházások, egyik sem kizárólag Rákos rendező miatt fontos. A vasút fejlesztése nyilván ez egy fontos elővárosi vasútvonal a rémes állapotban. Előbb mondtam, hogy ugye itt még az, hogy a villamos és a vasút csatlakozik, az bőven egy csomó embert kiszolgál, akinek semmi dolga nincs Rákos rendező, nem ott lakik. A villamos összekötés és a Szeged úti fölüljáró az olyannyira fontos, hogy ugyanak a tervei nem is Rákos rendező miatt vannak meg. Annak a tervei azért vannak meg, mert még Tarlós István volt a főpolgármester, amikor a Városligetet elvitte a Magyar Állam 99 évre a Liget projekt miatt, és abban a megállapodásban, hogy a Ligetet elviszik, Tarlósék ki tárgyalták, kiharcolták, hogy a Szeged úti fölüljáró állami beruházásként megépülnek. Mi az összefüggése az, hogy akkor az volt a koncepció, hogy a Szegedi úti fölüljáró nyit egy olyan új közúti kapcsolatot a Vágány utca, a Világa és az M3-as között, hogy ez épp elég ahhoz, hogy a Kóskároly sétány teljes autómentesítését, tehát a Városligetet elvágó autóforgalom megszüntetését meg lehet csinálni. Tehát ez így van összekapcsolva. Tehát a teljesen autómentes ligethez kérte a főváros akkoriban a Szegedi úti fölüljárót, és amikor a Karácsony lett a főpolgármester, akkor ezt a kérést a főváros fenntartotta, megerősítette, és ez hozta el azt, hogy a BFK 2020 körül elkezdte terveztetni a Szeged úti fölüljárót, és ezért vannak most építési engedélyes tervei. Tehát az egyetlen olyan dolog, ahol a főváros most azt tudja kérni az államtól, hogy nem csak pénzt adja tervezésre, hanem kezd el építeni is, az a Szeged úti fölüljáró, ami gyakorlatilag, még Tóth Józseftől kell egy aláírás, de gyakorlatilag ezt követően azonnal építhető állapotban van. Éppen ezért ezt csak azért mondtam el ilyen hosszan, mert ez illusztrálja jól, hogy ugye itt az államnak nem csak azt kell mérlegelnie, hogy oké, most akkor vételárat nem kap a fővárostól, de akkor nem is kell ennyit költeni ezekre a közlekedési beruházásokra, hogyha végül nem tartják be esetleg ezt a megállapodást, hanem egy csomó olyan dolgot kéne megépíteni, amit a magyar államnak amúgy is meg kéne építeni, akár a szegedi felüljáró, akár a vasútfejlesztés. Talán a kisfoglalati hosszabbítás az egyen véleményesebb ilyen szempontból, hogy azt megépítenie, hogyha nincs itt városfejlesztés Rákosrendezőn. Szóval én optimista vagyok, és hát nyilván nem csak a bírósági út a kérdés, vagy nem csak az a kérdés, hogy mondjam, ez kikényszeríthető, hanem az is, hogy politikai értelemben azért van most már egy nagyon világos kormányzati vállalás, feketén-fehéren le van írva, hogy ez a kormány feladata ezt megépíteni, és ezt vállalja. Tehát én azt gondolom, hogy a 2026 után hivatalba lépő bármilyen színezetű kormányzat is lesz, azért ennek politikai értelemben a fővárossal szemben lesz egy kötőereje. És azt is gondolom, hogy ha lesznek még uniós pénzek valaha Magyarországon, bízunk benne, hogy igen, akkor azért ezek a projektek elég jó eséllyel tudnak a tárgyalások során indulni, hiszen innentől kezdve az, hogy ezek megvalósuljanak, már nem csak egy fővárosi lobby, hanem valahol a kormány érdeke is, hisz vállalt rá szerződéses kötelezettséget, akkor nyilván azért ezek mögött lesz egy felhajtó erő. Tehát én azért azt gondolom, hogy persze nagyon sok kommentet látok, ami arról szól, hogy hülyék vagytok, hát most miért gondoljátok, hogy a kormány bármit betart abból, amit aláír Budapesttel szembe. Nyilván én is, hogy mondjam, találnék okot arra, hogy kételkedjek Lázár János ígéreteiben, hogyha nagyon keresnék, nem kéne nagyon mélyre ásnom ehhez, de azt gondolom, hogy ezzel együtt is egy ilyen szerződésnek jogi és politikai értelemben is van akkora súlya, hogy azért lényegesen előrébb vagyunk ezzel, mint enélkül lennénk.
És nagyon fontos, hogy az a narratíva, ami gyakran fölbukkan a sajtóban, hogy miért is vett a főváros 51 milliárdért egy szeméttelepet, az ezt rögtön átkeretezi, hiszen igazából a főváros egyelőre csak az első vételárészletet fizette ki ezért. A második
12
sem, igen, a második sem esedékes még, ami 17 lesz, az csak akkor fog megtörténni, hogyha a MÁV átadta a területet, minden perfeljegyzést lekerült a tulajdonilapokról, eleve telket lehetett ennek köszönhetően alakítani. Alá van írva az infrastruktúra megállapodás, és alá lesz írva, vagy hatályba lép az a jogszabályalkotási csomag, amiről eddig nem ejtettünk szót, de a főváros szintén kérte az államtól. Szóval mindezeknek teljesülniük kell egyetlen a következő részlet kifizetését, és egészen 2039-ig el lehet húzni az utolsó részlet kifizetését, ami akkor válik esedékes, hogyha az itt felsorolt közlekedési beruházásokat mind megvalósította az állam. Tehát abban bízhatunk, hogy ez a beruházás rég elindult, rég pénzügyi értelemben működőképes és önjáró lesz addigra, mire egyáltalán a vételárat ki kéne fizetni.
Mindenki, aki azt mondja, hogy a főváros rossz vételt csinált, az azt állítja, hogy Mohamed Alabar is rossz vételt csinált volna, hiszen mi annyiért veszük meg olyan feltételekkel, ami azt feltételezni, hogy a magyar állam túljárt az eszén, és egy rossz ingatlan ügyletre kényszerített rá egy elég komoly dubai arab ingatlan befektető. Tehát mivel ez egy nem túl valószínű helyzet, hogy ezt áron felül értékesítették volna az araboknak, és nem áron alul. Ezért azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan kikövetkeztethető, hogy a főváros is jó áron vette. És azt se felejtsük el, hogy valójában mióta mi ezt megvettük, azóta csak felértékelődtek ezek az ingatlanok. A kormány az otthonstart révén, mind a hitelprogram kapcsán, mind az ahhoz kapcsolódó ingatlanépítési boomot szolgáló szabályozási módosítások kapcsán valójában minden ilyen beépíthető telket fölértékelt. Tehát, hogyha ez a telek X-et ért februárban, akkor most...
Igen, ezt több helyen is elmondtad, hogy tulajdonképpen a
még többet ért.
Összhangban a kormány akkor még előre nem látható terveivel vagy intézkedéseivel tulajdonképpen klap. A főváros...
Minden ülésen meghallgattam a fideszeseket, hogy milyen hülyék vagyunk, hogy ezt megvettük, és hát nem ez a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó befektetés volt, és azt is gondolom, és ugye látszik, hogy amellett nyilván azért nekem van a főpolgármesterrel bőven vitám, meg hát egymásra indultunk egy választáson egy évvel ezelőtt, de ebben az ügyben minden előterjesztést eddig közösen jegyeztünk, éppen azért, mert azt gondolom, hogy mind a ketten pontosan értjük, hogy ez a dolog csak akkor lesz sikeres, ha ezt ennek az alapjait sikerül úgy letenni, hogy ez ciklusokon átívelően élvez Budapesten egy jelentős többségi politikai támogatást. Esély nincs arra, hogy itt igazán látható érdemi eredményeket most a szónak ebben az ilyen szalagátvágós politikai nyelvi értelmében 29-es választásig föl lehessen mutatni, 34-es választásig is szép nagy teljesítmény lesz. Egyszerűen olyan átfutási ideje van itt mindennek, az egy reális dolog, hogy egy ilyen volumenű városfejlesztés az a kezdéstől számítva 15 évig legalább eltart. Tehát ebből csak akkor lesz valami, ha képesek vagyunk abból a logikából, hogy minden ciklusban mindent újra kezdünk ebben az országban valahogy ezt kívül tartani.
Felmerül ez a kérdés abban a narratívában, hogy a főváros ugye folyamatosan a szakadék szélén táncol költségvetési értelemben. Ehhez képest milyen forrásból van 10 pár milliárd forintja bizonyos időközönként ezeknek a részleteknek a kifizetésére.
Egy non-profit cég vette ezt meg, a budapesti közművek. Ugye a non-profit attól non-profit, hogy a tulajdonos nem vehet ki belőle pénzt. Tehát a főváros a BKK körüli finanszírozási válságra ezt a pénzt nem tudta volna felhasználni, mert nem veheti el a fedezetet egy non-profit cégétől. És amikor a MOHU elindult, és államosították gyakorlatilag egy koncesszió révén, és az önkormányzatok kezéből kivették a hulladékgazdálkodást 2022-ben, ha jól emlékszem, akkor egy olyan megállapodást kötött az eddig ezt végző fővárosi cég és a MOHU, hogy több lépcsőben a hulladékgazdálkodásra foglalkozó gépparkot, illetve legnagyobb tételként a hulladékhasznosító művet, ami a fővárosiak hulladékát égeti, és próbálja energiává átalakítani, ezt egy vételárfejében átadta a MOHU-nak, illetve egy MOHU-val közös cégnek a BKM. Ennek a vételára volt benne a cégben, amit hosszú távon akartak különböző egyéb beruházásokra felhasználni, de ezt tudta átirányítani a főváros erre az első részletre. A további részletek sok év múlva esedékesek. A legnagyobb részlet az a jelenlegi, az két esetben merülhet föl. Az egyik, hogyha a naptár 2039-et ír, az azért nagyon sokára van. Addig a mai fővárosi pénzügyi helyzet az vagy, hogy, tehát azt nem lehet abból deriválni, hogy így mondjam. Vagy akkor merül fel előbb, hogyha az előbb említett közlekedési beruházásokat kulcsra készen forgalomba helyezve átadták. Tehát a Kisföldalatti már Ákos rendezőre jár, a Szegedi úton jár a villamos, és föl van újítva a vasútállomás. Ez pedig mától számítva, ha mostantól nekiáll az állam, és a legjobb állami gyakorlat szerint ezeket csinálja, akkor is 7-8 év. Tehát gyakorlatilag a vételár legnagyobb része az leghamarabb 2034-ben esedékes, legkésőbb 2039-ben esedékes. A főváros a mai pénzügyi helyzetében, most ami a BKK-t meg ezeket érinti, hát a választásokig, ha elmegy, az is egy kisebb csoda. Tehát itt vagy lesz, hát vagy még ezzel a kormánnyal, vagy már nagyon nagy balhék árán a következő kormánnyal valamilyen megállapodás a főváros finanszírozásának újrainstallálásáról, vagy a főváros ebben a formában nem tud működni tovább. Tehát hogy ez nyilvánvalóan bőven a Ránkos rendező témáján túlmutató probléma.
Te most említetted a Budapartot, meg a MOL tornyot, és miben lesz más ez a városrész, most ezek a nagy ingatlanfejlesztések? Nyilván a Rákos rendezővel kapcsolatban felmerül, hisz meghatározó motívuma lett ez, mint egyébként minden városfejlesztési projektnek mostanában ugye a Zellábbár-féle fejlesztéssel kapcsolatban a torony kérdése, és ez mi lesz az a maximális épületmagasság, és hol, melyik pontján ennek a mestertervnek, ahol épülhetnek magas épületek, és milyen magas épületek lehetnek ezek. És ezen kívül pedig miben, mondjuk beépítésben, hogyha elképzeljük, hogy milyen milliót teremt ez a város, nyilván részben már érintettük ezt, akkor mondjuk miben várunk mást ettől a városrésztől, meg ettől a mestertervtől, mi az a város, vagy mit szeretnénk legalábbis.
Ami a magasházakat illeti, ott nem kell semmi újat kitalálnunk, mert a főváros már a 2017-es fővárosi rendezési szabályzatban meghatározta, hogy hova lehet magasházakat építeni, és milyen magasakat. Kijelölt ez a terv csomó olyan szűkebb területet a Hungária gyűrű vonalán, meg azon kívül, ahova lehet 65, illetve 90 méter magas épületeket elhelyezni. Rákos rendező is ilyen. Egyébként Zuglónak a település arculati kézikönyve is, ami azt hiszem szintén 2018-ban született, az is azt mondja, hogy ha valahol el tudnak képzelni magasházat, az pont Rákos rendező déli fele, tehát az előbb említett intermodális csomópont, meg városrészközpont térsége. Tehát ezek összevágnak a fővárosi és kerületi szándékokkal is, ebben nem kellett semmi újat mondanunk, és a pályázatban is szeretnénk ezt tartani, hogy ott, és csak is ott, ennek a terület déli részén elképzelhetők magasházak. A pályázó javasolhat ilyeneket, de ugyanazt fogjuk kérni, mint amit hasonló beruházásoknál szoktak kérni, hogy úgynevezett sziluettfotókba illesztve igazolja, hogy a Gellért-hegyről, az Andrássy út tengelyében megállva, a Hármashatárhegyről és hasonló kiemelt pontokról nem metsz bele a városképbe durván, nem látszódik össze kiemelt fontos épületekkel, összességében tehát nem zavaró. Ez nagyjából ugyanazt a léptéket kell elképzelni, mint ami kialakulóban van a Göncárpád városközpont környékén. Tehát néhány 20-30 emelet magasságig feltörő toronyépület, egy blokkban körülbelül egyetlen magas házcsoportot alkotva. De az, hogy ennek milyen lesz a megoldás, vagy egyáltalán létezik-e jó megoldása, tudják-e a pályázók úgy elhelyezni ezeket, hogy ne legyenek zavaróak, az a pályázatból kiderül. Elkötelezettek nem vagyunk ebbe az irányba. Ettől a központtól kifelé a terület, tehát valószínűleg meg kell, hogy határozzák zöld belső tengelyek, tehát olyan parksávok, amelyek a lehető leghosszabb határfelületen érintkezik a lakónegyed, és ezekkel valamilyen módon átszövődve kell, hogy legyenek olyan építettebb jellegű városias utcák is, mondjuk így bevásárló utcák, vagy belső főutcák, amelyek pedig urbánus karakterű közegben vezetik végig a gyalogosokat. Ebből, ennek a kettőnek az összemetsződéséből összeáll egy változó sűrűségű szövet. A sűrűbb részeken ez valószínűleg 5-6-8 emeletes, mondjuk keretes beépítésű lakóházakat jelent, de szándékaink szerint differenciáltan megmozgatva, változatos tömegekkel, változatos homlokzatokkal, és aztán ez lecsitulhat mondjuk a Szőnyi út felé, vagy a terület külső részén 2-3 emeletes kisvárosias léptékbe. És mindebbe pedig be kell, hogy ékelődjenek azok a közintézményi tömbök, amiket a főváros vállalt a előbb említett közgyűlési határozatban. Mert hogyha itt szeretnénk a 15 perces város eléggé elcsépelt, de gyakorlatban általában meg nem valósított ideáját képviselni, akkor ez azt is jelenti, hogy helyben kell a közintézményi ellátást biztosítanunk. Egyrészt azért, mert a két szomszédos kerületben ezek már jó részt nem terhelhetők tovább, és nem is lehet a kerületi önkormányzatokra testálni ezt a feladatot. Másrészt azért, mert ahhoz, hogy ez valóban egy önmagában működőképes kompakt városnegyed tudjon lenni, az kell, hogy tényleg sétatávolságon belül találjon orvosi rendelőt, óvodát, iskolát, nyugdíjas otthont az itt élő. Ezek pedig mindenképpen lazább beépítésű tömbök lesznek.
És milyen arányban határozzátok meg a különböző városi funkcióknak az elhelyezhetőségét ezen a területen? Ugye a korábbi, ebben a tarlós alatt készült 19-es anyagban, ott van több verzió is azzal kapcsolatban, hogy hány százalék iroda, hány százalék lakásépíthető. Most ezzel kapcsolatban mi a pályázat előírása?
Előzetesen az a koncepcionális mondás, hogy ez egy eléggé lakodomináns fejlesztés lesz, tehát körülbelül 8-10 ezer lakást, nagyjából 900 ezer bruttó négyzetméternyi szinterületű lakás jelenne meg a területen, teljes kiépítésben. Ehhez társulva a helyben szükséges intézmények, szolgáltatások, kiskereskedelem, sport és a többi. És van egy ennél kisebb szegmense, ami valószínűleg pont ebben az alközpontban tud jelentkezni, ami a kívülről érkező igényeket szolgálná ki, kereskedelemmel, irodákkal, és bármilyen funkció valami középtávon életképes. És azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert egy 20 éves kifutás idei projektnél valójában nem teljesen jelezhető előre, hogy mi az, ami akkor is ingatlanpiaci szempontból éppen kelendő lesz. Ezért egy olyan struktúrát kell csinálnunk, ami föl tudja venni ezeket a bizonytalanságokat, és elég rugalmasságot ad. Tehát középtávra még csak-csak ellátunk, de hogy a terület északi sarkában 15-20 év múlva éppen mire lesz igény, az nehezen becsülhető.
Mondjuk egy másik nagyon egyszerű példát, nyilván, ha két olyan forgatókönyvet mondok, ami erre a piacra hat, hogyha Budapest úgy dönt, hogy tényleg betiltja az Airbnb-t belátható időn belül, én nem értenék vele egyet, de ugye adott esetben a közpolitika mehet ilyen irányba, vagy akár csak jelentősen korlátozza akár a maihoz képest, akkor nyilván jelentős szállodai férőhely hiány jön elő, ma annyi Airbnb lakás van a városban, mint ahány szállodai férőhely körülbelül, vagy talán kicsit több is most már. Nyilván az kinyithat egy olyan kérdést, hogy akár mondjuk a legjobb közlekedési részein, itt a városközpontibb részein ez a funkció akár megjelenhet, meg akarhat jelenni, nem olyan dominanciával, meg olyan módon, ahogy ez az arab elképzelésben volt, de ilyen városi szinten, ahogy ez megjelent belső Józsefvárosba, Terézvárosba, Erzsébetvárosba, ma is nyilván ebből valamennyi kis kisugározhat ide is. Nyilván, ha mondjuk Budapest nagy globális sporteseményeket rendez, ugye ez az olimpiai álom mindig itt van a fejünk fölött, nyilván az is kihat egy ilyen városnegyedre, mi most nem tervezünk ilyesmibe, vagy nem veszük figyelembe ezt az olimpiai logikát, nincs ilyen típusú funkció Rákos rendező terveiben, de nyilván ha esetleg ez bármikor felmerül, az hathat egy ilyen területre. Most csak olyan dolgokat mondok direkt, amik így aktuális témái voltak az elmúlt 5 év budapesti közéletének, de hát, hogy mondjam, az a következő 5 évben is merülhet fel olyan, amire ma nem gondolunk. Tehát ebben lesz valamennyi rugalmasság, mi alapvetően azt gondoljuk, hogy ez lakó, ez zöld, és nyilván minden lakóhoz társul egy csomó kísérő funkció, élelmiszerbolt, konditerem, iskola, óvoda, ezért nem tudom, minden, ami kell, drogéria, patika, egyebek, tehát nyilván van egy 5-10%-nyi egyéb funkció egész biztosan, és aztán nyilván, hogy ezt még kiegészíti-e, mert a piac úgy alakul, kiegészíti-e igény másra, és ebbe kell még valamelyest ezt még tekergetni, ezt majd meglátjuk. Irodára például most biztos nincs igény. Tehát, hogy az irodapiac a Covid után, meg egyáltalán a budapesti gazdasági, vagy az országos gazdasági lassulás nyomán, az most annyira telített, meg hát amiatt, mert az állam ugye teleépített mindent irodával, hogy most az ingatlan szakma nem nagyon javasolná, hogy itt legyen. Nyilván, ha meg az lenne a legforróbb terület, akkor nyilván azért a fővárosnak, mivel közvagyonnal gazdálkodunk, azért racionálisan kell eljárni, tehát akkor nyilván adott esetben megjelenne valamennyi. De azért abból biztos nem engedünk, hogy ez a nagyon erős lakódominancia, ez a 8-10 lakás, az itt megépüljön, amellett lehet valamennyi mozgástér abba, hogy még megengedünk egy városias 4 csillagos hotelt majd ott, vagy megengedünk-e néhány irodaházat a terület szélén, vagy megengedünk-e valamilyen más funkciót, amire ma nem is gondolunk. És nyilván adott esetben még az is felmerülhet, most a vasúttörténeti park, ami adottság amellett jelenleg nincs ilyen, de a város alakul, változik, jönnek-mennek várospolitikai nagy víziók, hogy valamilyen egyéb mondjuk kulturális közfunkció is helyet kapjon ezen a területen. Nem titok, hogy amikor mi gondolkodtunk ezen a BFK-ba, akkor nyilván a kormányzati intézményrendszeren belül, akkor azért gyakran szembesültünk azzal, hogy vannak, hogy az még az építő állama volt a NER-nek, tehát az még nem a Covid utáni ilyen beruházás leállító NER volt, hanem még a nagyokat álmodó verziója az Orbán kormánynak. Nyilván akkor azért sok-sok olyan nagy vízió volt, hogy mondjuk a könyvtár is elköltözön a várból, és annak is kell helyet találni, hogy különböző egyéb nagy múzeumberuházások legyenek a ligeten túl, ugye fotomúzeum, építészeti múzeum akkor még kereste a helyét. Mi akkor abban a Rákos rendező tervben meg nem nevezve, hogy ez melyik ezek közül, de például kiemelt kulturális intézménynek jelöltünk helyet.
Eddig keveset beszéltünk a parkról, ami ugye a meglévő növényállományból, meg a vasútörténeti park szomszédságából, meg a lakásépítésre kedvezőbb adottságú többi területrészből, az kezd kikristályosodni, hogy valahogy az észak-nyugati negyedében tud lenni ennek a városrésznek, de túl mechanikus lenne azt mondani, hogy az észak-nyugati negyed is kész, két oldalról a vasút határolja, harmadik oldalról a park, negyedik oldalról meg a Rákospatak, ami kelet-nyugati irányba átszeli. Ennél valószínűleg egy sokkal jobb, izgalmasabb, differenciáltabb struktúrát kell neki majd adni. Reméljük a pályázók erre szolgálnak jó válaszokkal.
Reméljük meghallgatják ezt a podcastot.
És olyan parkot szeretnénk, ami rövid távon a helyi, tehát a szomszédos városrészekben élő lakosságot kiszolgálja napi szinten, tehát kutyafuttatóként, közösségi kertként alkalmas. Képes lehet befogadni a nem szeretem fővárosi nagy rendezvényeket, amik zajosak, zavaróak, de itt, ahol aztán végképp egyelőre nincsen lakosság, simán elférnének. És aztán idővel, ahogy szomszédjában fejlődik a Rákos rendezői városrész, átalakulhat egy sokkal magasabb fenntartásigényű, urbánusabb jellegű parkká. Ennek a parknak már a rövid távon is, de hosszú távon aztán különösen kínzó kérdés a kitalálása során, hogy lesz ez élettel megtöltve, hogy lesz minden irányból átöblítve, hogy kerülhető el, hogy legyenek benne olyan zugok. Igen. Hogy nem alakulnak ki benne olyan zugok, amik aztán elszlömösödnek, és az egész a Népliget sorsára üt, ami minden adottság adatszára egy negatív megítélésű hely. Tehát erre keresünk választ, és ebben segíthet egy ilyen közintézmény megjelenése valahol a park peremén.
Tehát ahogy mi azt gondoltuk mindig, hogy például a Népliget esetében most nem akarom ezt a témát kinyitni, csak így egy mondat erejéig, hogy nyilván, hogyha a planetárium újra működne, ha lenne közlekedési múzeum az északi járműjavítóban, ami ugye gyakorlatilag a Népliget széle, hogyha megjelenének ezek a közfunkciók, akkor már rögtön lenne elég ember, újra lehetne nyitni a nagy vendéglőt, ami ma ugye azért nem igazán hasznosítható, mert nincs senki a Népligetbe, aki ott étkezni szeretne, és hirtelen el lehetne kezdeni a parkot úgy működtetni, hogy oda kedve legyen mindenkinek bemenni, és ne egy ilyen lelakott veszélyes image legyen, aminek azért van némi alapja is, vagy legalábbis az elhanyagoltság terén mindenképp a veszélyesség terén talán javult a helyzet. De akárhogy is, a Népliget azzal küzd, hogy bár egy gyönyörű történeti parkunk, nincs benne semmilyen funkció, a környékén sincs sok, ezért egy elhanyagolt és ilyen zárványként működő dologgá változott. Na most ezt nagyon el kell kerülni Rákos rendezőn, ami bizonyos szempontból még kiebb van, hogyha a park ott, hogy mondjam, erre a sorsra jut, az ott nagyon, nagyon hamar tud egy ilyen városháta mögötti helyé változni. Tehát nekünk arra nagyon figyelni kell, hogy vagy olyan park legyen, amit minden oldalról körülvesznek lakások, ez a bécsi modell, de itt ugye az alakít ezen, hogy ahol spontán bezöldült a terület, az azért nem pont olyan, amit körbe lehet építeni teljesen. ha pedig nem, akkor viszont meg kell találnunk azokat a funkciókat, amik ezt körbeveszik. De például, hogy jelenleg nincs is ilyesmiről tárgyalás, meg korai is, mert nem innen fog elkezdeni ez a terület beépülni, de lehet, hogy majd a 26-30-as vagy a 30-34-es kormánnyal meg kell a fővárosnak állapodni arról, hogyha van bármilyen budapesti nagy közberuházás tervben, legyen az mondom, bármilyen kulturális vagy egyéb dolog, akkor azt érdemes ide irányítani, és akkor rögtön a parkban nem csak a vasúttörténeti park, hanem más kulturális intézmény is megjelenik. Tehát itt végre nem az van, hogy a főváros, ha jön egy olyan kormány, ami akar valamit építeni a városba, akkor nem az van, hogy a főváros azt tudja csak mondani, hogy mit nem akar, hogy mondjuk a Városligetben ne épüljön még több épület, hanem rögtön azt is tudja mondani, hogy figyeljetek, itt csinálunk egy városnegyedet, végül is veletek közösen a közlekedés kapcsán, mi lenne, hogyha akkor bizonyos kulturális fejlesztések ide a rozsdövezetekbe jönnének. Tehát ebben szerintem van hosszú távon nagy potenciál, és ezért se fogjuk, még ha meg is lesz a mesterterv, biztos, hogy ilyen rugalmassági pontok maradnak benne, ahol lesznek kijelölt telkek, amikre mondjuk kétféle elképzelés is van, akár lehet, hogy az még lakó lesz, de egyébként ott el tudjuk képzelni egy ilyen funkciót is, hogy maradjon mozgástere, flexibilitása ennek az egésznek a következő évekre, amíg még nem épül be pont az ilyen típusú megmozgatására a koncepciónak.
Talán az egyik legfontosabb kérdés ennek a területnek a sorsával, meg az egész vállalkozásnak, ami a Rákos rendező a sikerével kapcsolatban, az ott van az a kérdés, hogy ki fogja megépíteni ezeket a házakat, ki fogja a városnak a húsát, tömegét itt felépíteni. Ugye beszélünk arról, hogy szerintem mindenképpen igaz, hogy ez mondjuk a rendszerváltás óta eltelt idő léptékében az, hogy megszerezte ezt a területet a főváros, ráadásul ilyen nagyon izgalmasan átpolitizált helyzetben, az egy történelmi lépés, amit nyilván majd ennek a városrésznek a kiépülésével fog a városlakók széles tömegei számára megmutatkozni, hogy ez egy történelmi lépés volt, mert hogy ugye a hivatkozási pontok, azok az európai városok, ahol ezek a mintaként követendő, vagy mintaként átbeszélt fejlesztések zajlanak, azok azért nagyon nagy részt olyan hagyományával rendelkeznek a közszféra erős befolyásának, tulajdonképpen hatalmának azzal kapcsolatban, hogy hogyan kontrollálja azt, hogy mi épül a város területén, ami hát hozzájárul nagyban ahhoz, hogy ezek a fejlesztések ilyen minőségűek tudnak lenni. És ugye erre Budapesten nem volt a rendszerváltás óta eszköze a városnak, általában az önkormányzatok részben kényszerből, részben valami fajta ilyen megcsontosodott meggyőződésből leginkább megszabadulni igyekeztek ugye a területeiktől, és odaadták ezt fejlesztőknek, viszonylag kevés követelményt támasztva azzal kapcsolatban, vagy korlátot, hogy mi épülhet oda. Na és a kérdés az, hogy ha most születik is egy mesterterv, ami nyilván, mint ahogyan mondod, tök jó, hogy van egyáltalán ilyen mesterterv, de az a kérdés, hogy itt hogyan viszonyul. Nagyon konkrétan is érdekel, hogy nyilván beszélgetések, tárgyalások, most volt már több konferencia is, ahol megjelentek ingatlanfejlesztő kerekasztal, így hívjuk ezt a dolgot képviseletében. Szóval hogyan viszonyul egy ugye nagyon másra, hát úgy tetszik, szocializálódott szféra ehhez a területhez, vagy azokhoz a tervekhez, ambíciókhoz, elvárásokhoz, amiről most itt beszéltetek. Tehát mit egyáltalán elképzelhetjük-e azt, hogy azt a minden szempontból sokszínű, diverz város szövetet építi majd itt az ingatlanfejlesztő, beruházó szféra, mint amire a város vágyik, vagy amit ambicionál.
Ha kezdhetem olyan távolról, mint a kérdésbe, hova kitekintettél, tehát Budapesten van ennek előképe, de nagyon messzire kell viszonyulnunk, nem csak a rendszerváltás elé, hanem jóval korábbra a közmunkatanács időszakára, amikor mondjuk a körúton kívüli részét Terézvárosnak, Erzsébetvárosnak, nem mondom, hogy pont olyan eljárásban, mert nyilván a 19. századról beszélünk, de mégis ők nagyon sok szempontból hasonló módon a közszféra, a kormány és a főváros együttműködésében lezajlott pályázatos struktúrák tervezték, azt, hogy az oktogon milyen alakú legyen, hogy hol legyen a Jókai tér, a Hunyadi tér, ott mennyi zöld legyen, hogyan legyen, mint legyen, mekkora várostömbök vannak, hogy milyen az utca szerkezet az Andrássy út két oldalán. Ezt ugyanilyen folyamatban a köz alkotta meg, és aztán a magántőke a korabeli keretek között ebben részt vett, és aztán tömbről tömbre megépítette azt az eklektikus városszövetét Budapestnek, amire olyannyira büszkék vagyunk. Budapesten a rendszerváltás óta erre se ambíció, se képesség nem volt. Még telek lett volna, mert voltak, nagy részt eladták őket mindenféle feltétel nélkül. Akkor a telek nem volt, mint Rákos rendeződ azért volt. Pénz nem volt, de ugye épp arról beszélünk itt, hogy valójában, ha a szellemi munka el van végezve, és a telek megvan, akkor nagyon könnyen a pénz az már elérhetővé válik, vagy hogy akkor elérhető, hogy a tőke azt építse, ami a városnak jó, hogyha egyébként meg tudja benne találni a profit számítását. Tehát én nem annyira a telek és a pénz hiányát azonosítom elsődleges problémaként, ami a tipikus szokott lenni, hanem az ambíció és a képesség hiányát az elmúlt 30 év, 35 év városvezetései részéről. És a kihívás előttünk, az ambíció az biztos megvan, a képességet építjük. Hát ugye ilyen projektirodája, amit most a Bálint vezet, nem volt a fővárosnak, én nem tudom mióta, hogy egy városrész ilyen szintű fejlesztését, tervezését, kvázi egy ingatlanfejlesztői tudás felépítését a fővárosi oldalon megcsinálja. Nem tudom, mikor volt ennek előképe, de hát az elmúlt évtizedekben nem nagyon tudok visszaemlékezni hasonlóra. Tehát igyekszünk ezt a képességet fölépíteni. Én azt látom, hogy nem lesz ezzel semmi gond, hogy ebbe magántőkét bevonjunk. Tehát, hogy azt mondaná a magántőke, hogy figyeljetek, ha azt csináljuk, amit mi akarunk, akkor van pénzünk. Ha viszont azt kell csinálni, amit ti akartok, az annyira hülyeség, hogy arra nincs pénzünk. Erre emlékeztető véleményt se hallottunk. De nyilván azért sem, mert olyan szakemberekkel igyekszünk ezt az egészet megcsinálni, és nyilván majd fogunk olyan vitákat váltani. Tehát ennek az eredménye az lesz, hogy azért a főváros is be fog kerülni a szokásos ingatlanfejlesztői vitáknak az ingatlanfejlesztői oldalába, ahol lesznek kritikusok, ahol azt mondják, hogy hát ide elég lenne fel ennyi emelet, lazább beépítés, több zöld, és így tovább. És mi meg azt fogjuk majd mondani, hogy hát így jön ki a matek, és így tudjuk ezt megcsinálni. Biztos, hogy lesznek ilyen vitáink. De azt gondolom, hogy azért igyekszünk azzal a fejjel végig gondolni minden lépést, már a tervpályázati kiírást is, hogy utána ez tényleg megálljon a lábán. A főváros ebből elsője nem pénzt akar csinálni, nyilván azt a pénzt azért ki akarjuk termelni, amennyibe a telek kerül, meg amit majd nekünk rá kell költeni a parkra, a közművekre, egyebekre, de nem egy for profit ingatlanfejlesztő logikáján nézzük ezt, de viszont a házak megépítésében nem tudunk közpénzt beletenni valószínűleg még 2030-as években sem. Tehát azért azt viszont el kell érni, hogy az a városszövet, amit itt megálmodunk, az, ha az állam kifizeti a közlekedési részét, a főváros megcsinálja a parkot és egyebeket, azért saját magát kitermelje és megépítse. Tehát olyan sűrűség, olyan tömméretek, olyan logikák kellenek ebbe, amik ezt piacon élhetővé teszik. Ebben jártunk a főpolgármesterrel közösen az ingatlanfejlesztői kerekasztalnál. Nagyon érdekes élmény volt, nem ők se tudtak, meg mi se tudtunk visszaemlékezni olyanra, ahol a főváros nem ilyen, hogy mondjam, oda ment meghallgatni a panaszkodást, meg a javaslatokat, meg a nem tudom miket, hanem úgy ment oda aktívan, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, mi ezt akarjuk ezzel a várossal csinálni, legyetek a partnereink és segítsetek megépíteni. Ilyenre nem tud senki visszaemlékezni ebben a formában. Én azt látom, hogy az ingatlanfejlesztői szakma részéről van érdeklődés, az otthonstart miatt egyébként lakásépítési, hogy mondjam, fordulat van egyre inkább a magyar ingatlanfejlesztői piacon, ennél sokkal rosszabb telkeken, sőt, hát ez nem egy rossz telek, de ennél jóval problémásabb telkeken épülnek óriási lakóparkok majd most ugye pont az otthonstartos kiemelő rendeletek hatására. És nagyon sok olyan dolog, amit pedig mi a jogszabályalkotásban itt most próbálunk utat törni, az pedig olyan dolog, amire az ingatlanfejlesztők legyenek a NER-hez legközelebbi, vagy a NER-től legtávolabbiak egyébként. Messze menőkig egyetértenek.
Gondolunk itt a parkolásra.
Például a parkolásra, de nagyon sok más részletkérdés, Bálint tud ezekbe említeni, épülettechnológiai és egyéb kérdések, ahol mi most próbáljuk áttörni azt a falat, amit sokszor nem sikerült, hogy a szabályozás legyen annyira korszerű, mint sok más európai országban. Tehát itt én egyelőre azt látom, hogy van egy együttműködés, bár mindenki a saját politikai ízlése szerint mindenféle esküvés elméletet már generált erről, nincs meg, hogy ki fogja ezt fejleszteni, és én azt gondolom, és ebben elég biztos is vagyok, hogy nem egy partner lesz. Tehát nem fog az történni, hogy mint az arabok esetében az állam csinálta, mi majd odaadjuk egy fejlesztőnek, hogy ezt csinálja meg. Nyilván ebben van egy spektrum, a spektrum egyik széle ez az arab logika, hogy az egész területet egy fejlesztő vigye. Én azt gondolom, hogy ilyen nem lesz, de ez a közgyűlés hatáskörre eldönteni, de ma ezt gondolom erről. És a másik vége a spektrumnak, hogy telkenként vonunk be fejlesztőket, ami itt jelen esetben azt jelenti, hogy 100 körüli partnerrel kell, vagy nem tudom hány telk töm lesz, de ilyesmi partnerrel kell együtt dolgozni. Ez kezelhetetlen valószínűleg. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen kisváros részi néhány ebből álló területeknek a hasznosítása felé fog ez egy középúton menni. Most éppen ez a bécsi gyakorlat is, de egyébként Bécs is végigment a mindkét folyamaton, tehát ők a harmadik rendezőpályaudvar átépítésénél tartanak. Volt olyan, amit telkenként hasznosítottak, minden telek más fejlesztő, ez a főpályaudvar melletti elég macerás menet volt, ezt ők is elmondják. Utána az északi pályaudvarnál azt csinálták, hogy az egészet egybeadták oda. A vége az lett, hogy négy fejlesztőből álló konzorcium indult el, és ők végül felosztották egymás között, tehát valójában négy fejlesztő csinálta, de a város felé egy tömböt képeztek szerződéses és jogi értelemben, ez egy túl nagy behemót volt a várossal szemben, és most abban az irányba mentek el, hogy ilyen a kettő közötti léptékű ilyen néhány tömbből álló városrészeket fejlesztenek együtt. Szerintem én azt nem tudom, hogy mi lesz a vége, én ezt tartom helyesnek. azt gondolom, hogy az a döntés, hogy ezeknek a hasznosítási pályázatait elkezdik kiírni a főváros, és nem úgy, hogy itt a telek csinálj vele, amit akarsz, hanem itt a mesterterv ezt csinál, és ha ezt hajlandó vagy csinálni, akkor adjál ajánlatot, és működjünk együtt. Ezek a pályázatok szerintem a mesterterv legalább első nagy mérföldkövei után valamikor 2026 második felében, 2027-ben esedékesek, tehát addig kell nekünk azt kitalálni, hogy pontosan milyen modellben hasznosítjuk ezeket.
A telkeket megvásárolná a befektető, vagy gondolkodtatok olyan modellben, mint ami mondjuk Bécsben vagy más helyeken is van, ugye ha én jól értem, akkor a magyar jogrendszerben ez problémás, hogy csak a tulajdonképpen a légteret veszi bérbe a házépítésére a befektető, és a terület. A lényeg az, hogy a terület, és aztán nagyon hosszú távon akár az épület is a városra száll, vagy a városé marad.
Ez egyelőre nyitott kérdés, tehát hogy nem köteleződött el egyik irányba se a főváros. A üzleti modell megalkotása egyben ennek a keretrendszernek a felállítása az még most zajlik, így belső munkában. Személyesen azt látom a legkevésbé kockázatosnak, hogyha egészen egyszerűen értékesítve vannak a telkek. Ez az, ami legkiszámíthatóbb környezet a beruházónak, kivéve az olyan speciális szituációkat, amikor az adott épületben bérlakásokat vár el a főváros, mert hogy erre van döntés, hogy összességében a beruházásban is, meg az egyes fejlesztési ütemekben is legalább 20%-nyi lakásnak valamilyen formában megfizethetőnek kellene. Ez sosem volt konkretizálva, hogy eddig, hogy hogyan is gondolja ezt a főváros, de a törekvés egyértelmű. Tehát ilyen együttműködési kényszerek azért módosíthatnak ezen a képleten.
Hogy nagyon egyszerűen értsük, hogy mi a probléma az, hogy ugye az ingatlanfejlesztők is hitelből fejlesztenek, a bankok a jelzálogjogát pedig egy nem létező dologra, egy olyan házra, ami még nincs felépítve, nem lehet bejegyezni csak a telekre, hogyha a telek az önkormányzati marad, akkor az ingatlanfejlesztő hitelfelvétele a mai magyar jogrendben nem megoldott. Ezt sok nyugat-európai ország valóban kezelte, és a telkek köztulajdonban maradnak, és egy felépítményi jogot szerez meg a fejlesztő, de ehhez a megfelelő jogszabályi háttér ott van, hogy ez piacról tudja finanszírozni, ez Magyarországon ma hiányzik. Tehát itt állami jogalkotás kellene az, hogy ezt a modellt meg lehessen honosítani. Ennek ugye mi az előnye? Van mindkettő. A hátránya az, hogy a telek vételárát nem egy összegbe kapja meg a város, hanem kvázi egy bérleti díjként 100 év alatt fizeti ki neki. Ami egy tartós pénzáram arra, hogy a területet jól működtesse, de gazdag városokban inkább működik, mint szegény városokban, hiszen ugye azt mondta Bálint kicsit korábban, hogy mi azt reméljük, hogy ahogy a fejlesztés ütemei haladnak, már épülnek egyes házak, és mire az utolsó vételárészletet ki kell fizetnünk, már kitermeli saját magát. Tehát az nyilván akkor termeli ki saját magát, hogyha telket adja el a város, egyébként nem. Ez egy hátránya. Az előnye az, hogy olcsóbb lakások lesznek belőle. Tehát ugye azért csinálja sok európai város ezt, aki megteheti, mert valójában a telekárnak azért van egy hatása a beruházásra, hogyha a telekárat nem kell az elején kipengetni, akkor az beépül kvázi a közös költségébe a háznak, és a lakók fizetik ki 100 év alatt. Magyarul a lakás megépítése olcsóbb, és a lakás vételára is a végén olcsóbb. Tehát a végén ez a lakásépítési szándékot, egyáltalán a lakásárakra tud egy pozitív hatással lenni, ez a fő oka ennek. Nyilván az is jó, hogy ez köztulajdonban marad, ez valamennyi befolyást jelent, ezért valójában, hogyha a fölépül egy lakóház, és az magántulajdonban van, most persze mondhatjuk, hogy 99 év, de azért a tipikus élettartam ezeknek a házaknak hát 100 év fölötti, mint ahogy látjuk a budapesti belvárosban is. Tehát nyilván lehet amellett érvelni, hogy egyszer majd ez újra szabadon használható lesz a közféra számára, ha majd lebontják a most megépülő házakat, de hát azért az a mai élő emberiség életében valószínűleg nem történik meg, tehát ez egy inkább nagyon másodlagos haszon, a fő haszna az, amit az előbb mondtam. Én szerintem lehet ezzel kísérletezni, és fölmerülhetne ez akár vegyes modellben is, de ezt a mai magyar jogrend nem tudja.
Mondjuk, hogyha említetted a 19. század végi kiépítését Budapestnek, hogy persze ez egy hatalmas teljesítmény, ezt nem lehet elvitatni, de mondjuk azért ahhoz képest, amit mondtál, akkor is felmerült az a probléma, és ezt csak analógiaként mondom, hogy azért a már épülése korszakában is rengeteg kritika érte ezt a városfejlesztési nekilendülést, vagy konjunktúrát abban az értelemben, hogy egyrészt nagyon nagy adókedvezmények kellettek ahhoz, hogy ennek a dinamikáját fenntartsa az állam, tehát rendkívül sok, ha csak közvetetten is, de rendkívül nagy szerepet kellett vállalni a közszférának is ebben ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát azért pont az ingatlan spekulációnak a lobby ereje miatt azért ugye ez a Városszövet, bármennyire is büszkék vagyunk rá, bármennyire is rugalmas, azért akár már a párhuzamosan épülő és akár hasonló modellben épülő más európai városokhoz képest is egy jóval szűkösebb, akár elavultabb, kedvezőtlenebb körülményeket, lakástípusokat eredményezett. És ezért szerintem fontos azt megkérdezni, hogy itt hogyan lehet azt a közérdekűséget kikényszeríteni azoktól, akik építik majd ezt a városrészt. Szerintem ez egy fontos kérdés, de nyilván mivel itt egy több évtizedre kiterjedő projektről van szó, ennek akár a politikai kontextus, a körülményei is folyamatosan változni fognak.
Én azt gondolom, hogy most ebben a helyzetben, amiben a főváros van, ugye senkinek nincs többsége, senkinek nincsen totális politikai vagy gazdasági hatalma a fővárosban, akármilyen fura is ez ebben segít, tehát azt gondolom, hogy ebben a mostani nagyon furcsa helyzetben az, hogy ez egy tisztán menedzselt projekt legyen, ennek több garanciális eleme van, mint egy ilyen nagyon elvont helyzetben Magyarországon. És szerintem az a kérdés, hogy ennek a garanciális elemeit addig, ameddig itt a nagy hasznosítási döntések megszületnek, fel lehet-e tartani. Valójában nyilván nagyon sok múlik az építés minőségén, meg azon, hogy utána mit csinál a közféra, de azért a legnagyobb, a legcinkesebb pontja ennek az, amikor van egy masterterv, ami egy idealizált városszövetet meghatároz, és funkcionális együttest meghatároz, és utána ennek nyomán létrejönnek valamilyen most hasznosítási vagy adásvételi szerződések, hogy egyrészt abban milyen garanciák kerülnek bele. Ugye itt is van egy jogrendi kérdés, hogy oké, te eladsz egy telket, itt egy mesterterv, becsatolod, azt mondod, hogy na tessék, itt van, ezt kell építeni, te ezt vállalod, és mi van, nem azt csinálod. Az építési engedélyezés a kormánynál van, a kiemelő rendelettel bármit bárhogy át lehet írni. Tehát itt ki kell azokat a jogi módszereket találnunk. Szerintem a mai álláspontom az, de ez még finomodhat, hogy egyszerűen, ha nem azt építi, akkor automatikus visszavásárlási helyzetek jönnek létre, akár úgy is, hogy nem kell újabb politikai döntés hozzá. De az, és ezt záradékolva, letétbe helyezve, ott van, széljegyen rajta van, tehát hogy ez nem csak egy ilyen elvon dolog, hanem ez egy, amennyire az ingatlanjogban ezt szigorúan elő lehet írni, annyira szigorúan előírjuk. Ugye itt is van ilyen, ebbe a rákosrendezői szerződésben van az állam, például arra az esetre, hogyha nem jön létre ez a már létrejött megállapodás, előírta, hogy nekünk letétbe kellett helyezni azt, hogy ő visszavásárolhatja feltétel nélkül. Tehát nekünk is ki kell ezeket a modelleket találnunk. De nyilván ezeken a pontokon, ha az aktuális, akkori fővárosi vezetők nem ilyen szigorúak, vagy nem írják ezt elő, vagy ha elő is írták, akkor engednek belőle mondjuk egy másik szituációba, ezt azért nehéz előre kivédeni. Azért én azt gondolom, hogy ebben a ciklusban sok elemeig el lehet ennek jutni, hogy ezeket a szigorú előírásokat megtegyük, és nyilván azért is vagyunk most is itt, azért is beszélünk erről sokat, azért is szeretnénk, hogyha minél többen megértenék a szélesebb és tágabb budapesti nyilvánosságban, hogy itt mi történik, és ez miért egyedi, és miért fontos, hogy legyen kellő kontroll ezen az egész folyamaton, ami végigkíséri akárkik, és akárhogy is döntenek majd erről a jövőben. Én azt gondolom, hogy a dolognak tényleg önmagán túlmutató tétje van. Én szerintem, ha a Rákos rendezőt a mindenkori szereplők, akik ezzel foglalkoznak, elrontják, és most nem azt értem ez alatt, hogy nem lesz elég változatos a virágágyás, meg nem lesz, nem tudom, elég szép mindegyik homlokzat, mert azt, hogy mondjam, tehát, hogy biztos lesznek hibák egy ilyen folyamatban, tehát ez elkerülhetetlen, vagy biztos lesznek kompromisszumok egy közép-kelet-európai valóságban, amiben élünk. Nem pont olyan lesz, mint nem tudom, Párizsban lenne, mert más a vásárlóerő, mások a jövedelmi viszonyok, sok minden más. De ha alapvetően ez funkcionálisan az valósul meg, amit szeretnénk, vagy ebbe az irányba ez tényleg elindul, az már szerintem egy siker. Ha a dolog kisiklik, és leáll, és ez valamelyest a főváros miatt van, nem csak azért, mert egy újabb, nem tudom, kétharmad van, ami egyszerűen erővel elveszi, az félek tőle, hogy azt fogja demonstrálni, hogy ennek a városnak nincs képessége arra, hogy saját magát ilyen fokon fejleszte, és ez hosszú évekre utána okozhatja azt, hogy ez a fajta ilyen kizárólag a magánszféra profit érdekei által fejlődő városmodell ez tovább megy. Tehát szerintem a tét óriási, és szerintem ezt a projektiroda csapata is érzi, hogy nem csak Rákos rendezőről szól ez, hanem ennél sokkal többről. Ugye, aki nem ebben ért, csak még egy mondat erről, tehát a rendszerváltás utáni Budapesten az a tipikus modell, hogy van valami szabályozási terv, amiben valami be van írva, de alapvetően jön egy ingatlanfejlesztő, aki megvesz egy telket, és ő saját profit érdekei alapján oda álmodik valamit, elmegy a kerülethez és a fővároshoz, utóbbi időben már a kormányhoz is nyilván a kiemelő rendeletek korában, és módosítatja a szabályokat az szerint, ami az ő érdeke, és a főváros meg a kerületek egyfajta ilyen ügyfélszolgálatként működnek, ahol bejön az igény, és ők egy kicsit alkudoznak, hogy jó, egy picit kevesebbet, jó, egy picit még segíts akkor a járdát felújítani, építs egy iskolát. Még azt hiszem, hogy olyan is történt, aki ezt esetleg magánérdekre használta az elmúlt 35 évben egy-egy kerületben, ugye azért, hogy nem hallottunk ilyen történeteket, de most ha ebből a korrupció részét ki is vesszük, akkor is egy ilyen egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben próbál valamit kikönyörögni a fejlesztőktől a város, és ezt nyilván Demszky Gábor egyfajta pozitívumként próbálta leírni a könyvében, hosszasan foglalkozik is ezzel, amit a főpolgármestersége után írt, hogy micsoda nagy dolog az, hogy a magántőkének alárendelt várost hoztak létre, ahol a magántőke fejlesztett a várost, és nyilván egy elszegényedett posztkommunista Magyarországon és Budapesten az, hogy jött a fejlesztői tőke, és ahol akart valamit csinálni, ott engedték neki, és ezáltal a város fejlődött, és üvegpaloták nőttek ki a Váci úton, meg a Kálvin téren, nem tudom én hol. Ez nyilván egy városfejlődés valóságot, meg picit illúziót létrehozott, és én értem, hogy ez abban a helyzetben miért tűnt az egyetlen lehetséges kiútnak, tehát a kritikám azért árnyalt, de azt gondolom, hogy ha megnézzük a velünk versenyző városokat a mai közép-kelet-európai valóságban, akkor Budapestnek vissza kell szereznie azt a képességét és ambícióját, hogy alakítsa a saját városfejlődését, főleg az ilyen nagy rozsdövezetekben. Nyilván ezen nehezít a főváros anyagi helyzete, politikai széttagozottsága, nehezít a kétszintű önkormányzat, hogy a kerületeknél van rengeteg jog, ami nyilván ez egy elég egyedi dolog így Budapesten, nehezít a mindenkori, de hát különösen az elmúlt 15 éves kormányzatnak a túlereje minden szempontból nyilván a környező országokhoz képest, és az, hogy ezt hogyan használja. Tehát bőven el tudom mondani, hogy miért nem volt ez így eddig. Rákos rendező egy óriási kísérlet arra, hogy ezen változtassunk, és ezért fontos, hogy sikerüljön.
Itt, hogyha tudunk egy olyan hiteles jövőképet felépíteni, mi azt mondja, hogy gyere, legyél a partnerünk, ezen a területen ezt tudjuk ajánlani, itt van a matek, szerintünk ez körülbelül ilyen megtérülést fog hozni, nem hiszed, akkor számoljuk át együtt, azzal valószínűleg nagyon sokakat egy hajóba lehet ültetni.
Az eddigi működésnek, amit most itt kritizálok, tényleg a gyémánt fokozatú verziója volt az, hogy ide jön egy arab sejk, és 500 méteres tornyokkal meg mindenem maga akarja alakítani a várost, és egy kiemelő rendelettel fölülírnak minden építési szabályt, és gyakorlatilag egy ingatlanfejlesztő aktuális saját kénye kedve szerint átalakítunk egy városnegyedet. Tehát ha úgy tetszik, a régi modell legszimbolikusabb, legikonikusabb verzióját tudtuk megakadályozni és újraírni, és próbálunk egy a legjobb európai gyakorlatokból táplálkozó másik modellt meghonosítani, ami már egyszer volt Budapesten, de 100 éve elfelejtettük, erről szól ez a tervpályázat.
Nyilván nagyon távol van ez azoktól a realitásoktól ez a kérdés, amiről most beszélünk, de hogyha gondolatkísérlet, hogyha arra kéne röviden, tömören válaszolnatok, vagy pontosabban meg kellene győznötök egy olyan embert, aki azt a kérdést teszi föl, hogy egy olyan ország fővárosában, aminek csökken a népessége, ahol rengeteg üres lakás van, és folytathatóak ezek az érvek, ahol így is tudjuk azt, hogy az építőipar milyen az egész globális környezeti és ökológiai termelésben, milyen hosszú a bűnlajstroma, és milyen nagy százalékkal vesz részt az építőipar. Szóval, hogyha valaki felteszi azt a kérdést, hogy egyáltalán miért van szükség ilyen kontextusban egy 10 000 lakást tartalmazó, több 10 000 ember számára szóló város fejlesztésre, akkor mivel győznétek meg ezt a polgártárs?
Attól függ, hogy mondjuk az illető az lakáskereső, zuglói lakos, vagy mondjuk döntéshozó vagy más közvéleményformáló, valószínűleg a konkrét válasz eltérne. De összességében ez a modell, ez a kísérlet arról szól, hogy hogyan lehet azokat a tevékenységeket, amik a modern városi civilizációban elkerülhetetlenek, vagy csak a jelenlegi életformánk teljes tagadásával elkerülhetők. Szóval hogyan lehet ezeket a tevékenységeket úgy végezni, úgy összeszervezni, hogy azok a lehető legkisebb ökológiai és társadalmi lábnyommal járjanak. Tehát, és igenis, a városi életforma az ilyen tud lenni, főleg, hogyha mondjuk a féktelen szuburbanizációval hasonlítjuk össze. Tehát, hogyha a lakáskereső lenne a kérdező, akkor azt mondanám neki, hogy mit szeretnél jobban Váczdukán venni a falu szélén egy telket, és arra fölhúzni egy családi házat, aztán naponta kétszer másfél órát ingázni Budapestre, vagy inkább itt megfelel egy 3 szobás lakás, ami a parkra néz. Ha zuglói lakos, akkor azt mondanám neki, hogy azért nem tud egész Rákos rendező egy park lenni, ahova ti kijártok kutyát sétáltatni, mert nem vagytok elegen hozzá. Ugye nem akarsz egy olyan parkba menni, aminek szlömösödnek a sarkai, mert félni kutya sétáltatás közben. Inkább csináljunk egy olyan parkot, ahova te szívesen átmész, de vannak helyi lakosok, és utána van hol leülni egy kávéra. És így tovább. Tehát mindenkinek léteznek
hiteles
válaszok. Ezért
a parkolás kérdés, mert valójában ez a típusú ilyen szomszédnimbizmus, tehát hogy a szomszéd kerületek aggodalma a fejlesztések miatt, az valójában, hogyha mélyre megyünk a dolognak, tudom, hogy nem ezt kérdezted, csak emiatt most megemlítem, az általában az autóforgalomból jön. Tehát az, hogyha ebből tudunk csinálni egy rekordmértékben, az új fejlesztések között rekordmértékben autómentes városnegyedet, magyarul egy olyat, mint a létező budapesti belváros, ahol egy nagy budapesti bérháznak van, nincs parkolója, és mégis elérdegelnek benne az emberek, és a legdrágább ingatlanok vannak bennük ma Budapesten, akár egy belső Margit negyed, Bartók Béla út, 5. kerület, belső 6. kerület. Tele vagyunk olyan városnegyedekkel, ahol a legdrágábbak az ingatlanok, de egy darab parkoló nincs. Most itt lesz parkoló, csak nem annyi, mint amennyi, vagy ha átmegy a szabályozás, amit szeretnénk, akkor bőven nem annyi, mint az eddigieknél. Tehát egy viszonylag ilyen car light, auto light városnegyed jönne létre, és talán pont ezzel a szomszédos városnegyedek aggodalmait tudjuk enyhíteni. Bocs, ez még hozzak.
Ez az egész kísérlet arról szól, hogy nagyon sok olyan működő megoldás van, amit igazából nem kell messzire menni, hogy valaki meglássa, de a hétköznapokban az emberek a mi szakmai közegünkön túl nem azért szoktak külföldi városokba járni, hogy random barna mezős területeken újonnan épült lakótelepeket nézegessenek, úgyhogy erről úgy általában nincsen percepciója a budapestieknek. Tehát kell csinálni egy olyan mintavárosrészt, ahol kézzelfogható élmény, hogy jé, ez jó, itt kellemes sétálni, de jó lenne itt lakni. Igen, tényleg 200 egy méter.
Kísérleti lakótelep.
Balra edző, pontosan, kísérleti lakótelep nagyban, ha már így adódott.
Még egy dolog, tehát szerintem...
Meg kell mutatni, hogy ez gyakorlatban hogy néz.
A demográfiai alapérvelés nem áll meg, szerintem ez egy fontos dolog. Tehát Budapest nem elnéptelenedő város, hiszen Budapest funkcionális értelemben az nem Budapest, hanem a része Szigetszent Miklós, Dunakeszi, Gyömrő, Manor és társaik. Ahhoz, hogy valaki ezt az állításomat megdöntse, amellett kéne érvelnie, hogy az emberek azért költöznek be nagyon növekvő számban Monorra, Szigetszent Miklósra vagy Gyömrőre, mert ez egy olyan jó hely, hogy annak önálló helyi értékű vonzereje van. Ez egy nehezen érvelhető állítás lenne. Nyilván nagyon kevesen költöznek azért az agglomerációban, mert a konkrét település tetszik nekik, vagy az a... Most nyilván lehet egy-egy kivételt találni, de nem ott van az a munkahely, amire mennek, nem ott akarnak tovább tanulni, hanem Budapesten. Valójában itt az történt, hogy a budapesti lakáspiacnak a rengeteg problémája, ami nyilván egy turisztikai eredetű túlárazódás, egy családméret csökkenés, és ezáltal az, hogy több négyzetméteren lakunk, mert sokkal kisebbek a családok, sokkal inkább egyedül élnek fiatalok, vagy kevés gyerekkel, tehát hogy a lakosságszám ugyan lehet, hogy nettóban stagnál vagy csökken, de valójában több négyzetmétert használunk fel, mert kisebb családokban kevesebb generáció ér együtt. És emellett, és ez a fontos, Budapest vonzereje semmit nem csökkent, tehát valójában a budapesti funkcionális lakosságszám az növekvő tendenciát mutat, csak ez a növekedés szinte kizárólag a teljesen fenntarthatatlan és sok szempontból élhetetlen agglomerációs közegekben csapódik le. És itt nyilván van egy idealizált Solymár kép, amire ilyenkor sokan gondolnak, de azok valójában a budapestiek, akik kiköltöznek leginkább, akik aztán Solymáron, meg nem tudom, hol Nagykovácsiba kötnek ki. A Budapestre érkező, befelé irányuló belső migráció az ország többi részéről, az jellemzően ezekben az előbb említett dél-kelet-pesti agglomerációs zónában, esetleg még Érden vagy Gödöllőn, tehát hogy kb. Ebben a zónában csapódik le, ami tényleg
óriási probléma.
Van egy kertváros illúzió, ami azért valójában sokszor levi a kolorozott kertből áll már, tehát hogy valójában a zöldhöz való hozzáférés jobb, mint egy parkhoz közel lévő budapesti lakásban, azt vitatnám, de hát a rémes közlekedési viszonyok, tényleg elpazarolt órák a közlekedésben, hiányzó alapvető közszolgáltatások, gyalogtávon belül el nem érhet. Nem, hogy 15 perces város nincs, de 15 percen belül semmi nincs sokszor, tehát hogy nem, hogy az összes szolgáltatást nem lehet elérni, de semmit nem lehet elérni. Autóval lehet csak elvinni a gyereket iskolával, autóval lehet csak elmenni pékségbe, autóval lehet csak elmenni bevásárolni, autóval lehet elmenni mindenhova. Tehát egy minden szempontból fenntarthatatlan, élhetetlen, amerikanizált szuburbán város szétterülés zajlik Budapest körül, ami azt mutatja, hogy egyáltalán nem az a helyzet, hogy itt lenne egy demográfiai hanyatlása a fővárosnak. Nyilván valójában az ország gazdaság szerkezetének átalakulásával, és minél inkább a kívánatos irányba fejlődik az ország gazdaság szerkezet, az annál inkább így lesz. Tehát ugye gyakran van arról szó, ez egy hosszú vita, hogy most mennyire jó az, hogy ilyen összeszerelő, termelő, gyártó ambíciója van a magyar gazdaságpolitikának. Minél kevésbé van ez, minél inkább nagy, magas hozzáadott értékű kutatásfejlesztő, innovatív iparágok kapnak nagyobb teret, annál inkább fogunk urbanizálódni. Még így is urbanizálódunk, de annál inkább fogunk urbanizálódni. Nyilván Budapesten összpontosul a magyar egyetemi világ fele körülbelül, és nyilván a erősebbik, leginkább kutatási szempontból is, és nemzetközi hallgató vonzóképesség, meg minden szempontból a legerősebb fele. Itt összpontosul a magas hozzáadott értékű munkahelyek egy jelentős része, ami egy természetes dolog egy olyan országban, ahol a főváros tízszer akkora, mint a második számú város. Tehát ez nem azért van, mert nem tudom, nem költöttünk eleget Debrecenre vagy Szegedre, hanem egyszerűen a városméretből, a piacméretből eredően specializálódni akár az egyetemi világban, akár a munkahelyek világában, akár ezernyi más téren, sokkal inkább lehet, mert megvan hozzá a létszám. Ez egy európai léptékű nagy várostérség, ahhoz kapcsolódó repülőtéri kapcsolat, vagy légi kapcsolatokkal, minden problémájával együtt, vasúti kapcsolatokkal, közúti kapcsolatokkal, minden irányba, egyetemi, munkahelyi, szolgáltatási, turisztikai és egyéb kínálattal. Tehát én azt gondolom, hogy Budapestnek egy reális ambíciója az, hogy a lakosság száma ne csökkenjen, hanem nőjön továbbra is, vagy nem is ambíciója, hanem egy reális prognózis az, és inkább az a fő kérdés, hogy tudjuk azt elérni, hogy ez a növekedés ne a város számára is káros és fenntartatlan szuburban módon csapódjon le, hanem minél inkább városias, jó minőségű, 15 perces város elveinek megfelelő belvárosias közegben csapódjon le. Erre pedig egy nagyon is helyes és példaértékű válasz tud lenni Rákos rendező fejlesztés az előbb elmondottak szerint. Valójában itt, ha megnézzük, azért mondjuk ebben a hány ember lakna ebben a 8000 lakásban? 13
ezer? Hát 20-22 ezer, attól függően, hogy végül is mennyire egy személyes és mennyire családos.
Igen, az nagyon ambiciózus, szerintem a 20-22 ezer valójában, mert az átlag 2 ma nincs meg Budapesten,
hát
szerintem.
Ma 1,8, Bécsben 2-t karcolgatja, törekednénk erre.
Igen, jó, de akkor vegyük azt, hogy 20 ezer ember, hát azért ennyit a budapesti agglomeráció lakosság száma gyakorlatilag 2 év alatt nő, nem? Tehát, hogy azt hiszem 2035-ig van egy plusz 200 ezeres prognózisa most a KSH-nak. Tehát, hogy valójában a teljes Rákos rendező, amit itt megépítünk 15 év alatt legjobb esetben, vagy hát reális, nem azt mondom, hogy legjobb esetben, de reális esetben, az valójában néhány évnyi, de inkább egy-két évnyi mai agglomerációs növekedést fog föl. Tehát szerintem ez a válasz arra, hogy miért érdemes ilyen projektekbe gondolkodni, és egyébként most, hogy ugyanilyen minőségben vagy másban, ezt nem amit tisztünk megítélni, de valójában ugyanilyen típusú lakásépítési kihívásokkal néz szembe Debrecen és a maga ipari fejlesztései miatt is Győr is. Nagyjából ez a három város térsége van az országnak, ami ilyen típusú növekedési nyomásnak van kitéve.
Még annyit, hogy mikor lesz eredmény? Jövő tavasszal, ugye, hogyha minden a
menetrend szerint. Ha minden a kitalált menetrend szerint zajlik, akkor március közepén lesz eredményhirdetése a pályázatnak.
Pont a választásra.
De ez így, ezt nem szégyeljük, nem gondolom, nem, hogy a választást érdemben befolyásoló körülményről van szó, de mindenképp az volt a célunk, hogy mire a következő kormány hivatalba lép, Budapestnek egy teljesen világos, bemutatható, részletes, és addigra már a közvélemény által is, legalábbis az ez iránt érdeklődő közvélemény által is megismerhető víziója legyen. Ugyanis, amikor a következő kormány hivatalba lép, most ugye viszonylag egyszerű, nagyjából két kimenhelő politikai valósággal nézünk szembe. Nyilván, ha ez a kormány marad, akkor biztosan lesznek olyan hangok, akik azt fogják mondani nekik belül, ha kisördög valakinek a vállán megszólal, hogy mi lenne, ha mégis visszatérnénk az arab befektetőhöz. Tehát szerintem nekünk ott addigra be kell mutatni az alternatívát, és tudnunk kell. Most ez nagyon naívan hangzik, ezt hallom magamat kívülről, de meg kell próbálnunk egy ilyen helyzetben is érvelni amellett, hogy ennek a koncepciónak van értelme, emögé amekkora társadalmi támogatás Budapesten lehet odaállítani, és érvelni amellett, hogy ne térjünk vissza a szupertorony és a luxus lakópark, és nem tudom minek a bevásárlóközpont logikájához. Erre annál jobb esélyünk, mint hogy van egy vizualizálható, bemutatható víziónk nincsen. Így is lehet nyilván, ha egy újabb kétharmad felülírja, az a nyilván nehéz mit kezdeni, de nyilván nem arra készülünk, hogy ez történik, meg hát ha ez is történik, akkor is szerintem meg kell tennünk mindent. Másik irányból pedig, hogyha kormányváltás van, nyilván ezernyi bizonytalanság lehet mindenki fejébe arról, hogy akkor mi történik ilyen ügyekbe, megmondhatatlan ez pontosan, de akkor azt gondolom, hogy nekünk amellett kell majd érvelni, hogy vannak érvényes szerződéseink az állammal, és meg kell próbálnunk egy esetleg más felfogású kormányzatot, vagy Budapesttel egyel együttműködőbb arcélt mutató kormányzatot ebben kifejezett aktív partnerré tenni. Hiszen valójában bőven van amellett nemzetgazdasági, nagypolitikai érv, hogy egy ilyen fejlesztés az állami gazdasági érdekeket is szolgál, már csak amiatt is, amit az előbb elmondtam, valójában minél inkább high-tech, innovatív gazdasága van, nagy magas hozzáadott értékű gazdasága van Magyarországnak, az annál inkább urbanizálódik. Tehát szerintem bőven szól a mellettér, hogy egy ilyen fejlesztés az szolgál nemzetgazdasági érdeket, lakhatási válság enyhítése és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ott pedig meg kell próbálni mindkét esetben meg kell próbálnunk, bármelyik politikai erő is nyer, erre a vízióra alapozva egy partnerséget kiépíteni, hogy ne csak az legyen, hogy oké, megvettük, és akkor valahogy túléljük a választásokig, és aztán majd lesz, ami lesz, hanem hogy tényleg ez, amikor a víziónak a megvalósítása kapjon egy löketet. Hogyha a következő 3-4 évben utána, hiszen 29-ben lesz legközelebb fővárosi választás, 30-ban parlamenti. Ha mondjuk abban a 3 évben, ami 26 és 29 között van, van egy politikai egyetértés a kormány és a főváros között abban, hogy ez a mesterterv ez oké, és ebbe az irányba menni kell, akkor gyakorlatilag ez majdnem visszafordíthatatlan pályára tud ez idő alatt kerülni. Mind a terület hasznosítása, mind a mesterterv további kitolgozottsága, mind a közlekedési beruházások elindítása révén. Tehát szerintem ez a reális célunk, hogy ezt elérjük.
Köszönöm szépen a beszélgetést, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok, támogassátok a Partizánt minden lehetséges felületen, hogy még csinálhassunk ilyen műsorokat. Sziasztok!